Hello, hogy Isten, nagy szeretettel köszöntünk, ez a Debrecen Podcast, azaz a Depó, itt Mikos Ákos.
Itt pedig Löki Viktor.
És újra találkozunk, amikor Debrecen különleges figuráival szeretnénk beszélgetni, legalábbis elhozni neked is, hogyha esetleg nem találkoztál volna még vele velük, és hát ilyen szempontból számunkra is elég izgalmas a beszélgetés, mert hogyha fogalmazhatok úgy, amikor én Debrecenbe kerültem, akkor rögtön szembe jött velem jó néhány antikvárium, aminek nagyon megörültem. Na, és hát akihez viszont nagyon közel állhatnak, de szerintem a közelében bármerre olyan könyv különlegességeket találhat, amelyekre hát nekünk lehet, hogy még csak ácsingózásunk sem nagyon jut. Az Asztalán Péter, aki antikvárius és műkincs kereskedő, szakértő, minden, ami a műkincsekkel. Jó mondom, a műkincs az jó megközelítés?
Kicsit túlzás, tehát maradjunk inkább a könyvek és papírégiségek világában, ez külön terület, tehát a műtárgy, a könyvben is a műtárgy.
Tárgy és kincs, tehát az különböző?
Műtárgy, műkincs, tehát nevezhetjük így is, úgy is, tehát a, mint műkincs, mondjuk, mint tudom, mint egyedi, mondjuk egy frigyláda. Tehát az egyedi, az emberiség műkincs.
Az is megvan neked?
Erre volt egy jó poémos beszélgetés, tehát a Arany Jánosnak a kapcsos könyve, például az is egy műtárgy, egy egyedi kézirat, ez a nem kicsi előadást tartok, az a lényeg, ez a Margit szigeten már szép korában írta Arany János, és ez egy egypéldányos kézirat, ez a Tudományos Akadémia kézirattára van, tehát ha az mondjuk, mit tudom, nálam lenne, akkor az nem biztos, hogy...
Ha nálad lenne, mit éreznél? Az egy áhított dolog? Benne van a top 5 áhított dologban, mondjuk, hogy...
Már csak azért is nem, mert ez a magyar nemzetnek a műkincse, és itt azért is a Tudományos Akadémián. Tehát vannak azért messze-messze van tabu dolgok, amit úgy jó helyen van.
Uh-huh. Akkor lehet, hogy egy kicsivel előre ugrok, de most ez nagyon érdekel. Nem is biztos, hogy meg kell mindet nevezni, de van olyan top 5, ami azt mondod, hogy annyira szeretném egyszer. Hát a megkaparintani nem a jó szó, de hogy mondjuk esetleg a magam közelében tudni.
Hát, hogy teljesen legális, hivatalos úton hozzá.
Így, én is így gondoltam.
Én inkább nem lőném le a poénokat, meg kicsit nagy mellénén azt mondanám, hogy már ezek megvannak, de mindig lehet tovább fejlődni.
Hú, hát akkor jussunk el ide, ez volt jó. A teaser. Én mindenféleképpen onnan kezdeném, és kérlek segíts nekünk abban, hogy neked hogyan jött az életedbe az, hogy ilyen csillogó szemmel tudsz beszélni arról, hogy antikvárium, antikváriusság, régi könyvek, papír alapú dolgok, szóval, hogy ez valamikor csak bekúszott az életedbe.
Ez valóban nem tegnap kezdődött, tehát már koromból kifolyólag is már 20 éves elmúltam, ez való igaz. Annyi a lényeg, tehát én is úgy nőttem fel, tehát a én korosztálynak jelentős része a mi időnkben még nem volt internet, Facebook, ami egy nagyon jó találmány, de én azt a gyerekkort jobban tetszett nekem, ez a magánvélemény. Most a kezdetek tulajdonképpen olyan középiskolába is úgy érdekeltek ezek a régebbi kiadások.
Mit voltál középiskolás Debrecenben?
Én Debrecen is be is születtem, tehát én mégis úgy a család az nem tőzsgyökeres debreceni, de igyekszünk hozzátenni a városhoz meg kicsit úgy.
Azt el lehet árulni, hogy melyik középiskolában jártál?
Én Tóth Árpádban jártam.
Aha. Középiskolában. Tágos voltál akkor.
Hát vagy tágos, igen, debreceni néven a tágos a dolog.
Úgy csinálok, mintha én is 100 éve debreceni lennék, de
hogy ezt... Miskolciként, ahogy mondtad, én miskolci vagyok a gyökerek. Tehát itt tulajdonképpen pont a gimnázium volt, nem is egy ilyen angolosan turning point vagy fordulópont, hanem mint érdekesség. Tehát akkor is mi volt, át lett adva az egyik bevásárlóközpont, ami már elég régen itt van Debrecen, most nem a reklám helye, de akkor nevezzük,
mint itt a bázat.
És hát péntek, szombat esti program, gimi másodikénsként, 15-16-17 évesen, kinek inkább 16 évesen, és akkor hát mozi. És a Johnny Depp, ő egy ismert színész, Karib-tenger, Kalóz és Oratnánk, és van egy kevésbé ismert cím, ez a 9. kapu, ami egy 1666-ban stílusos évszám, tehát a 666 hívószámát a Szentírásba valószínűleg a kedves nézők tudják, miről van szó.
Yeah.
Tehát egy okkultista könyv után megy a hajsza, amiből elméletek 3 példány készült, és az egyik példány csak az eredeti, amit állítól maga Sátán és Lucifer rakott össze. Na hát ez már maga az alapsztori jó. Egy nagyon érdekes kis film, tehát egy nagyon jó krimi, kultúrtörténetileg, magángyűjtők, könyvtárok, tehát ott több száz éve szaladgálnak gyorsan, tehát olyan darabokat formálnak elő a film, és ott van a elszánt laptulajdonos mágnás magángyűjtő, aki meg akarja szerezni a könyvet, ott van a régi grófi család, akinek a tulajdonában van, vagy a párizsi műgyűjtő. És hát ilyen tényleg ilyen szép környezetben, mondjuk itt közelünk, mondjuk a református kollégium, mondjuk a díszmű szintjén, tehát nagyon sok szép régi könyvét. És mondom, milyen érdekes kis világ, jó lenne ezzel foglalkozni, és tulajdonképpen így kezdődött.
Na jó, de várjál, az, hogy ez mondjuk látod ezt a filmet, és az odáig vezet, hogy most ezzel foglalkozol, úgy sejtem majdnem, hogy 0-24, azért az egy hosszabb út. Mi volt úgy utána az első lépés, hogy azt mondod, hogy hát nem tudom, akkor elugrom, akkor gondolom már volt néhány antikvárium a városban.
Természetesen, és akkor a akkori zseppénz lehetőségeim, én akkoriban vásárolgattam egy-két régebbi kiadást.
Miket kerestél akkoriban, azt már emlékszel így?
Tulajdonképpen most is a gyűjteményem fő része nagyjából már komplett, amit én úgy gondoltam, a centenárium környéki díszűnek, tehát az 1896-os, az 1000 éves magyar államot, mikor ünnepeltük, mert ez a hivatalos, ez a 896-os honfoglalás. Jó, lehetne itt vitatkozni, 2-3-as honfoglalás, de ez akkor a hivatalos.
Az egy másik műsor.
1896, és hát tulajdonképpen a hősök terén nagyon sok akkor mindent alakított András úti paloták is abban az időszakban épültek. És hát ebből az időszakból, tehát a magyar nemzet és öntudat és múltunk és egyebekkel kapcsolatos rengeteg díszmű jelent meg. Tehát úgy, mint magyar nemzet története, Boroszki vármegye sorozat. Ez a 1892-1910-ig, tehát az első vagy nagy háború küszöbéig nagyon sok minden jelent meg. Ezek akkor sem voltak úgymond olcsóak és nagyon szép kivitelűek. És hát ezekből azért lehetett rábukkani antikvariumok, tehát például akár most a csúnya forintális részét, és ezek szóval hozzuk, tehát mondjuk egy Boroszki sorozat, az 24 kötet jelent meg, mert pont első háború elkezdődött 914-ben és félbe szakadt, mert hát akkor is mindent a háborúba kellett betolni az anyagi forrásokat. Akkor ezek kerültek, hogy olyan 2000-es évek, írunk 90-es évek végét, akkor ezek voltak ilyen 4-5 ezer forint, 3 ezer forint, na most ebből egy szép példány, most napjainkban 80-150 ezer forint állapottól függően.
Per darab?
Per darab.
Oké, nem a 20-akárhány egyben.
A 24 köteti komplett, az most, ha gyönyörű, szép, az olyan 4-5 millió egy szép, ha van, de általában nincs, mert sokszor tapasztalom boltba, hogy van az a réteg, meg az igénye is megvan rá, hogy na akkor ilyeneket vásároljunk, és pont kettő hete jött be egy illető, egy más sorozatot keresett, és ennek mondjuk most forintálisan mondjuk 2-300 ezer forint az ár, és akkor mondta, hogy nagyon kell, nagyon kell, és mondta nekem, hogy kedves uram, ha 10 szerint most lerak, akkor se tudok prezentálni, mert ez nem az a kategória, hogy elmegyek a nagykerbe, és akkor rendelek meg
a polcra,
most mondok valamit.
Várj, itt muszáj szerintem a személyed miatt azt helyre rakni. Egyrészt szerintem most két lépcsőben, hogyha még Viktor megengeded ezt a megelőző kérdést, hogy vagy tágas diákként elugrassz a moziba, és Johnny Depp téged inspirál sok mindenre, és hát, hogy eléred a mostani állapotot. Szóval, hogy onnantól az első lépcsős kérdésem az az, hogy onnantól számítod az, hogy csak ez foglalkoztatott, és ennek, hát nem is tudom, hogy rendelted alá az életed, lehet, hogy ezek nagy szavak, de hogy mégiscsak ez irányba indultál el az életedben, vagy ott volt még esetleg más néhány fordulópont, de hogy ezen a mesdjén indultál el onnantól kezdve, és akkor csak a könyvek?
Természetesen volt itt egy-két varga betű, mert hát papíron én félig meddig vegyész lennék. Tehát én a felvételi rész, akkor már Debreceni Egyetem volt, és hát én 2000-ben érettségiztem. Én mai napig is azt gondolom, pedig én azt látom, hallom inkább az utcán, most vagy pozitív, vagy negatív, most tényleg nem a mostani középiskolásokat esetleg így derogálandó a dolgot. Tehát én személy szerint akkor, hogy 16-17 éves, amikor na, akkor hova felvételizünk, mert hát már második évig, a harmadik évig beszámít, stb. Nem nagyon tudja az ember, mit akar, szerintem. Vagy az egy saját példa, pedig akkor is már az elég sok minden érdekel. Tehát jó, nem volt az a céltudat, hogy most mit mondjak hirtelen, hogy most közjegyző volt a nagypapám, akkor jó eséllyel én is közjegyző leszek, vagy vannak ez az orvos dinasztiák, sorolhatnánk. Mert nem érdekes, mert édesanyám például gyerekorvosként jön nyugdíjba, édesapám közgazdasági ember volt, tehát semmilyen presszió nem volt részükről, hogy na, csak ez, csak az.
Viszont azért úgy sejtem, hogy jó néhány könyv volt azért otthon.
Hát akadt mondjuk azóta már erősen túlszárnyaltam a
nem volt cél, de túlszárnyaltam. És annyi szakmai ártalom, ugye?
Hát ez velejárójának a dolognak, és annyi a lényeg, hogy nagyon jó volt a középiskolai kémia tanárnő, aki tényleg tök érthetően még a kicsit analfabétának is, aki mindenki kémia, fizika, jaj, matek. Én sem vagyok egy reál beállítású, csak nagyon érdekesen adta elő, érthetően, hozzáteszem, vissza is kérte utána felelet, hogy dolgozatok formájában, csak úgymond korrekt volt a dolog, hogy ő tényleg nem az volt, hogy na, gyerekek 20-tól 50-edik oldali holnapról dolgozat, hanem tényleg elmagyarázta, hogy miről is van szó. És tényleg jól is ment, általános iskolában is úgy érdekelt azért a kémia, tehát végig ez a színötös, hatos, meg ilyen jó felvétel, és ott, és akkor na, így indult el. És ilyen másod-harmad éven ilyen vegyészeten én néztem, hogy ez tök szép, tök jó, csak nem biztos, hogy laborba szeretnék megöregedni. Egyetem mellett meg hát nem feltétlenül az ösztöndíjra mentem, hanem ugyanúgy már elkezdődött ez a adok-veszek kicsibe. És akkor rájöttem, hogy a merkantilis részéről is érdemes foglalkozni, meg tulajdonképpen ez egy nagy időutazás. Tehát ezek műkincsek, műtárgyak, az emberiség, vagy a magyar részekről alkotott darabok, tehát ezeket úgymond más őrzőknek kell eladni. Tehát nem szigorúan a merkantilis része, természetesen is, ha bemegyek a boltba, mint bárki más, ugyanannyiba kerül mondjuk egy kiló alma, vagy tízek a sonka, most mondtam két példát, ugyanannyiba kerül bárkinek, aki betér a boltba, tehát majd a merkantilis részével is foglalkozni kell a kulturális rész mellett.
És summázva az egyetemi éveket, hogy már akkor sem feltétlenül a kémia tankönyvekkel ment a biznisz.
Ja, nem.
Igen, igen. Lehet, hogy van
ott, ott a bizniszek inkább az egyetemi jegyzetek voltak, mert hát te például a vegyész szakasz pont, az én mai napig emlékszem az első előadás a Brühl prof volt, hogy emlékszem, akkor az általános kémia. A mondat, próbálom idézni, nem szó szerint, hogy kollégénál, kollégák, 80% fős volt az évfolyam, tehát elég nagy évfolyamunk volt, és akkor ő mondta, hogy tudom, most kiszabadultak a középiskolából, de ne gondolják azt, hogy itt nem kell majd tanulni. Szépen ajánlom önöknek, hogy hetente, két hetente nézzék át az előadásanyagot, vizsgai időszakra sok lesz, meg hát a laborokra úgy is kellett készülni. Sem mondanom se kell, természetesen igaza volt az első fél vizsgán, hogy kb. Az évfolyam felét nem tudták
átengedni,
mert hát parkolópálya, tehát meg kellett ismételniük a tárgyat.
Számomra még az nagyon fontos ahhoz, hogy szerintem még a beszélgetésünknek jó alapja legyen, hogy most nagyot fogok ugrani szándékosan, mert hogy így akkor megismertük, hogy milyen lehetél te, hogy ott a kémiai épületben, amit hogyha tudunk, az egyetem téren van, ugye úgy sejtem, hogy onnan egy köpése volt a nagy főépület, ahol meg hát ugye már az egyetemi könyvtár és egyebek, az már ugye viszonylag közel, és nem tudom, hogy mennyire jártál át például oda.
Jártam sokat is. Tehát onnan például tehát az egyetemi könyvtár, az nemzeti könyvtár is egyébként, tehát a Széchenyi könyvtár mellett az egyedül ez a kettő van, ha jól emlékszem. És annyi a lényeg, tehát nagyon nagy gyűjtemény alakult tudatosan, meg vásárlások, hagyatékok, stb. És hát egy aranybánya. Uh-huh. Csak fel kell azt mérni, amit én már körülbelül, hogy 10 éve felmértem, hogy tehát egy ember élet kevés mindenhez, tehát meg kell próbálni picit specializálódni. Tehát egy antikváriusnak például mindenhez egy kicsikét érteni kell, de kicsit ilyen, hogy ismerni a marketinges vagy a menedzser szemlélete, tehát ismerni azokat, aki az ott szakterületnek a gyűjtője vagy szakértője, és az adott területet rájuk bízni. Tehát az alapvonalak megvan felismerni, és akkor tudom mondjuk fejből, hogy mondjuk, mit tudom én, a szombathelyi gyűjtő ennek a kötésváltozatnak a specialistája, és nagy részüket jó nexus van, és akkor már egy-két telefon, egy-két e-mail alatt heteket meg lehet kutatási idő spórolni, mert azonnal a csípőből fogja, hogy igen, ez a variáns, ez a kiadás, ez hamisítvány, ez új. Tehát itt is egy kicsit úgy, hogy rendszerezni kell, mint mondjuk mit a vállalat igazgatónak a dolgokat, most kicsit profán a hasonlat.
Ezzel viszont szerintem egy sztereotípiát már is megdöntöttél, mert lehet, hogy egy laikus úgy képzelnél az antikvárius életét, hogy magányosan a könyvek között eldugott ilyen utakon mászkál a könyvpolcok, stócok között, tehát akkor ezek szerint egy kiterjesztett hálózatot kell fenntartanod, akár országszerte, ahol a legjobb szakemberekkel kell akár napi szinten konzultálni.
Kapcsolatrendszer, tehát mint minden szakmában nagyon fontos a kapcsolat, és megint nem nagy mellénye, de picit tovább is, mert ugyanaz a külföldi, tehát országhatár, magyar honon kívül is ez működik, tehát olasz antikváriusok, angol, francia antikvárius, németek, osztrákokkal, tehát nem minden, de jó néhányan tartjuk a kapcsolatot. Már csak a véget is, mert hogy ott bukkan fel mondjuk Magyarországon érdekesebb anyag, ami mondjuk itt mondjuk hirtelen Párizs vagy Marseille-be sokakat nem hoz lázba, meg ugyanez fordítva, mondjuk felbukkan egy első kiadású Walter, már erre is volt példa, az természetes, hogy francia területen izgalmasabb, mint nálunk. Uh-huh. Tehát ez egyértelmű.
És hová érkezünk el most 2024 elején, hogyha ezt így el lehet mondani, hogy akkor nem tudom hány antikváriummal, és hát hogy évente hány aukcióval, tehát hogy lássuk, hogy akkor mi az út vége, és akkor utána beszélhetünk a köztes részről.
Közepe.
Bocsánat, számunkra a beszélgetés az út vége, elnézést.
Igen. Jó, tehát az út vége, igen, erre szokták mondani, ilyen 50-60 fölötti ismerősök, hogy mondják, hát igen, már megy a bió, de az eldon jobb számok volt, csak én arra szoktam mondani, hogy ezért szeretem a forgatós műsoros kezdetet, hogy soha nem ér véget.
Na ugye, hogy.
És kicsit olyan, hogy bejön ez a hegylakó üzemút, hogy túl sok még a dolgom ahhoz, tehát erre lett az ember.
Legyen is,
csak,
legyen
csak
is, elnézést.
Csak egy dologra kell vigyázni, hogy ne veszítsük el a fejünket.
Igen, nagyon bénán fogalmaztam, de hogy szól érted a kérdést, hogy amikor most itt beszélgetünk, akkor egyébként hogyan kell elképzelni téged, mennyi mindennel kell foglalkoznod, hány pulzus vagy hány ütőeren kell tartanod a kezed, hogy
néz ki egy napot,
hogy tipikus napon. Így van, igen.
Erre a jó mondat, hogy, vagyis nem is jó mondat, a tényszerű mondat, aminek nem feltétlenül mindig örülök, tehát egy korai kezdés és nem is késői lezárás, hanem tényleg ilyen 24 óra.
És kevés alvás, akkor ezek szerint.
Nem, személy szerint én szeretek, meg tudok is aludni, tehát 6-8 órákat én alszok, csak megint más az, hogy mondjuk hajnal egyik-kettőig mondjuk egy tanulmányt összerakni, vagy mondjuk holnap jön érte ügyfél, vagy néha magasabb helyről mondjuk nagy követségek, külföldi részek vásárolnak, és akkor össze kell rakni mondjuk egy tanulmányt, egy leírás, hogy akkor ez miért érdekes, hogy néz ki fotókat átküldeni. A napi rutin meg, így hogy tele most több volt is van, több kolléga is van, itt kell egy ilyen, úgymond ilyen főnöki pozíció is egy kicsit irányítani, rávezetni őket, nem pont azért, hogy hasznosabb az mondjuk egy komolyabb ritkaságnak, ha én magam nézek utána, mint a kevésbé ritka darabokat már a kollégák is elég jól tudják kezelni, és ez mind idő. Sőt, most már nagyjából ott jár az ember, vagy jó magam is már ott járok, hogy naponta mondjuk van egy fél óra, ami válaszoljak az e-mailekre. Aha. A telefonokat azt szinte mindig, tehát a saját magam, nekem azt igyekszem mindenkit visszahívni. E-mailekben már kaptam jó pár szót, hogy két napja küldtem e-mailt és nem válaszolt.
Itt elhangzott az, hogy több bolt is van. Ez most csak azért, mert egyébként itt meg lehet, meg ugye ezek, ahogy utaltam is rá, mondjuk Miskolc esetében, vagy ugyanígy Debrecenben, egy antikvárium azért mégiscsak többet jelent, mint mondjuk egy, nem tudom, ötödik könyvesbolt, bár azokból is már egyre kevesebb van, és mégiscsak ritkaság számba megy, hogyha már vannak jó, vagy független, vagy akár még nem is független könyvek, de egy antikvárium az például pont olyan, hogy hát az antikvárium, vannak ugye ettől kisebb városok, ahol tényleg egy vagy kettő van. Itt azért említsük már meg, hogy hol és mi tartozik hozzád, hogy azért mégiscsak ezeknek a városnak ezek részei, ahová szerintem van, ahol generációkra visszamenőleg jártak be emberek. Nem tudom, ez most csak tippelem, mert...
Ez természetesen így van, meg hát elég sajnálatos, azért ezt ki kell jelenteni, hogy sok megyei jogú városban is maximum egy vagy már nincs antikvárium, tehát sajnos ez Debrecen is elég sok könyves volt bezárt az elmúlt 5-10 évben. Most nézzük a piac utcát, tehát a város főütőre, főutcája, nagy templom, nagy állomás vonzatba. Egyre kevesebb, nem is, hogy könyves volt maga az üzletek. Ja. Tehát a nagyobb áruházak, ilyesmi múltik egy kicsit ezt ugye elvonják, a vásárlóerőt bezárnak a boltok. Itt is az időhiány. Tehát amit én tapasztalok az embereknél, hogy mert egy helyen mindent el tud intézni. Most tényleg most nem a, hogy ismerjük, a társadalmi keresztmetszetet, tehát azt is tudjuk, hogy egyre nehezebb idők vannak mögöttünk, reméljük talán már jobb lesz, tehát most gazdasági érdelemben mondva. Viszont van egy réteg, ahol mindig azért a gazdasági része megvan, ott viszont paralel kevesebb az ideje, tehát azért, hogy relatíve egy viszonylag jó módban éljen, azért többet kell dolgoznia, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Vagy ugyanannyit kell dolgozni, hogy legalább szinten tartsa az, amit úgymond megalkotott, felépített. És hát saját példa is, tehát a boltok, tehát most jelen állás szerint most így a régi antikvárium a Gamrinus közben, tehát az most már negyedik év, amit megvásároltam. A Ceglid utcai régi üzlethelyiséget az bezárt, tehát én ott kezdtem, a Ceglid utcán az is egy saját üzlethelység, és akkor most közelmúltban a régi alternatív könyvesbolt itt a Püspöki Palota aljába. Az egy kis üzlet, ott mind a Gamirunusznál 4 éve, meg ennél a kisebb volt, nem különösen ez a patrióta szellemmel, mert vagy lett volna, most nem bántanom, vagy lett volna bele egy giroszos, vagy a 16. kávézó. És akkor tényleg én is, még általános iskolás korom is emlékszem, hogy például, mint apámmal oda mentünk az alternatív valami spécibb dologért. Az nem az évszázad üzlete lesz életemnek, de még most korai kezdés, még júniusban vettük át, tehát olyan kicsit csiszolni kell.
Tehát amikor most beszélgetünk, mondjuk fél éve van.
Kicsit csiszolni kell, még azon meg a maga a klasszikus értelembe vett utcai, tehát a boltba bejövő utcába bejövő vásárló időszakén, azért azt mondom, a bevétel részeken, és ez nem csak könyv, ez legyen ruhanemű, illatszer, bármilyen más fogyasztási cikk, elektronikai például, ha egy stúdióban vagyunk, elég sok átterülött az internetre, különösen a Covid alatt, mint gondolom ezt tapasztaltátok ti is. Viszont megint más megrendelni mondjuk egy legyártott mikrofont, vagy egy egyedi könyvritkaságot, mondjuk megrendelnek Debrecenből, mit majd kértem, egy picit távolig, mondjuk legyen
Brisbane.
Páris.
Nem tudom, ez
Brisbane, vagy, igen, vagy, legyen vagy, Brisbane. Szíd, vagy Sydney, Ausztrália. Milyen
legyen
vagy
Brisbane, Sydney, ugye?
Na, vagy ha Sydney, lehet,
vagy
akkor
Sydney, vagy Brisbane. És megint mert ezt úgy kézvenni. És, tehát itt az antikvár résznél ez a webáruház része, mert az, hogy most mit tudom, egy Agatha Christie, egy Herman Wouk, egy Wilbur Smith új kiadáskönyv, az nagyon mellé nyúlni nem lehet. Viszont még ha jó hiszeműen is, hogy mondjuk egy ritkaságot rosszul ír le az eladó, legyen ez antikvárius, vagy tegyük fel magánszemély, és mondjuk tegyük fel hiányos. Na, abban a pillanatban az adott példánynak az értékei rohamosan csökken. És pont jó példát mondtam, hogy tegyük fel, akkor Brisbane-be visszaszaladva. Kicsit macerás, hogy még elküldeni, visszaküldeni. A modern technika segít, hogy még fotót kérek, leemailezik, stb. Tehát pillanatok alatt ott van a világ bármely táján. Tehát ez segítség is. Visszakönöm a klasszikus értelemben, viszont annak meg megvan a varázsa. Tehát én is időnként jártam, vagy keltem főként Magyarországon, időnként külföldön, tehát én szeretek is benne úgymond búvárkodni. Antikváriumokban tehát sok jó dologra lehet találni, meg tőlem is vásárolnak kereskedők, mert ő valamit tud, hogy ez a címlap miért érdekes, amit mondjuk én nem tudok. Megfordítva.
Ez is egy fontos kérdés lehet egyébként szerintem, hogy az internet mellett hol kerested régen, mondjuk 20 évvel ezelőtt, mikor kezdted a pályádat, az értékesebb könyveket, meg mondjuk most hol keresed őket?
Hol vadásztál?
Hogy megtalálnak engem, talán ez is egy jó gondolat.
Bár azt úgy sejtem, hogy az már a, hogy már a szakmában eltöltött évekkel jön, de az elején mégiscsak tényleg egy fontos kérdés, hogy amikor az ember még csak próbál kapcsolati tőkét szerezni, akkor ott tényleg vadászat, keresgélés, kutatgatás van. Tippelem.
Tehát ez legyen bármilyen szakma, ki mondjuk szépen fogalmaz, arra adja a fejét, hogy na most ő kitalálta, hogy most mit tudom, ő balettáncos lesz, építész lesz, vegyész lesz, antikvárius lesz, tehát sorolhatnánk. Kell a kitartás, és menni kell. És én mindig azt szoktam mondani ismerősöknek is, hogy tehát hinni kell abba, hogy ez működni fog, jól fog működni. És persze a tanulópénz, a nehezebb idők azok megvannak, tehát visszatérve a könyvkeresése, nem maguktól kerülnek. Tehát menni kell utána, szétnézni, ide-oda, a kezdetekben is, mikor még volt a Hajdú apró, emlékeztek rá, én ott hirdettem például egyetemista koromban, hogy vásárolok könyveket, és sok jó dologra rá lehetett bukkanni. Meg ugyan szoktam mondani ismerősöknek is, mondjuk ilyen nagyobbacska gyerekek vannak, hogy jó példám, mint a beszélgetéseim mondtam, mondjuk egy közjegyző vagy jogász vagy orvos dinasztia, hogy na akkor fiam, te jogász vagy orvos leszel, és akkor lehet mondjuk ő szakács szeretne, én most mondtam egy példát. És akkor szerintem az egy jó gondolat, meg működik is ismerősi körben, hogy tehát csinálj azt, amit szeretne, mert jó esélye abban lesz a legjobb. Lehet nem, de ha az esélyt megadjuk, sokkal jobb kedvet csinálja, ami az van is kedve, és akár el is lehet jutni utána a csúcson túl, mint a filmben. Vagy hogy most végigrágja a jogi egyetemet mondjuk egy-két buktával, és akkor mondjuk a jogász szülőkre való tekintettel átengedik, és akkor szép, jó, stb., de utána meg lesz 50 év, amit unatkozni fog. Szerintem.
Veled is ez volt egyébként, mármint úgy értem, hogy rájöttél, hogy ez az, amit szeretsz csinálni, és hogy ezzel szeretnéd mondjuk az életedet tölteni?
Tehát az antikvárius, aki tényleg antikvárius, tehát én is hogy is volt meg 2006-ban, hogy csináltam meg a Széchenyi, Szatövi, Dorotomát, ez a szakértőin szerveztek, tehát majd, hogy ez olyan, mint egy nyelvvizsga mondjuk, és egy gyönyörű tőztem itt előtt, tehát mint a nyelvvizsga például, hogy tegyük fel, akkor felkészül az ember, valahogy sikerül, az én időm még a Rigó utca volt, tehát angolból, ilyen oroszból mentünk, stb. Kopika tudás. Tehát folyamatosan gyakorolni kell. Tehát ugyanúgy ez az antikvárius dologban is, hogy folyamatosan új dolgok kerülnek elő, fejleszteni az ismereteket, pont amit az előbb mondtam, a adott területek specialistáival, amit tudom, ide-oda elmegyünk kirándulni, leülünk egy kávéra borozgatni, vagy egy ebédre, mikor mi valaki, mert tényleg elég jó nexus, ilyen haveri baráti nexus kiépítettünk, és hát tulajdonképpen ez erről szól. Tehát ez egy életforma. És közben megint másod, most nem bántandó senkit, hogy most arról beszélget, most a Loki 2 óra nyert, meg mit tudom én, a vízilabdás lányok nyertek, ez is egy nagyon jó dolog, meg fontos a sport, de mikor csak erről lehet beszélgetni adott személyekkel, és sokan vannak, akik ilyen elég komoly pozíció, és annyira beszűkültek, már uram, bocsánat, elnézést kérek, tehát most nem azt mondom, hogy Homérosz tudja kívülről ógörögül, mint mondjuk annak idején Henrik Schliemann, aki megtanulta például kívülről a Iliász, hogy úgy,
jó lehetett
úgy kutatott. Ő ógörögül, ő németként megtanulta ógörögül, és ilyen óriási mázli, valaki Szaligdomban meg is találta nagyjából azt az időszakban, tehát a Triamos király kincsei ebből, az is például utána egy érdekes darab volt, hogy a második háború berlini múzeumból tűnt el. Tehát ez már nagyon-nagyon a beszűkített része, tehát én is olyan ugyanúgy, mint a futballról, legyen ez könnyű, komoly zene, bármilyen ott el beszélgetni, és pont az jön be, amikor különböző helyen különböző emberek jönnek be, mondjuk a könyvesboltba, tehát alapból meg, hogy bejön egy könyvesboltba vásárlási vagy szétnézési, nézelődési, böngészési szándékkal mondjuk, hogy így kicsit pontosítsunk, valószínű akkor már összetett mondatóba tud beszélni valamilyen nyelven. Pont jó példa volt, vagy két hete, honnan is volt, azt hiszem, Vicenzában volt egy olasz antikvárius, tehát ott tényleg egy 60 körüli, tényleg ez a gentleman kiállású felesége volt, egy ilyen 50 pár éves hölgy, primán beszéltek angolul, egyik kolléganő az jól beszél franciául, meg mint kiderült, a hölgy az francia, tehát közben beszél, vettek is ilyen kinti kiadásokat, és akkor pont egy ilyen korai Dante kiadás vitt el. És akkor tudtam, hogy a kinti piacon ez jóval többet ér, láttam is egy ilyen kis hamiskás mosolyt rajta, és akkor mondtam is, hogy mondom, megnéztük mi is, hogy mondom, kint ez 2-3-szorosával ennyit ér, csak mondom, magyar viszonylag, és akkor mondja, hogy ha valami ilyesmi van, nyugodtan küldje ki, mert tehát egy ilyen nagy vagányba az öreg előadta, de tényleg ilyen úriemberként kicsit alkudozott, tehát ahogy szokás szerint kereskedők egymás közt persze egy nagyobb kedvezményt is adunk, tényleg rendezte, kifizette, és akkor is bízok benne, hogy egy kedves emléket távozik Debrecenből.
Vagy szívesen tér majd vissza, és az még fontosabb számodra
kereskedőként. Hiszen olyan gyorsan terjed, a jó az kevésbé, de szerintem ő
de terjed.
Valahogy igen.
Még egyébként visszatérve ez a futball, komoly zene, stb. Világhoz, hogy ugye ez másik oldalról nézve viszont a te a lexikális tudásodat is teljesen biztos, hogy radikálisan és jelentősen növelte a különböző szakterületek témáiba, hogy ugye képbe kell legyen mondjuk egy futballkönyvvel, vagy egy komoly zenei könyvvel, vagy stb. Könyvvel kapcsolatban, akkor is, hogyha feltételezem, hogy nem minden esik a személyes érdeklődésed tárgyába, mert nem minden területe az életnek természetesen, viszont a könyveit az adott szakterületnek ismerni kell, tehát hogy ezt gondolom a mindennap Pogba is tapasztalod, hogy a beszélgetéseket jobban tudod fenntartani akár bármilyen témájában az életnek, mert hogy a könyveid keresztül gondolom ismered ezt tapasztaltad
már. Természetes, tehát hogy megint más, tehát jó a kérdés, tehát erről lehetne nagyon-nagyon sok mindent mondani, úgy nem is, hogy válaszolni, tehát beszélni, egy szertágazó. Inkább megint más, tehát egy úgymond általános műveltség, nevezük így mondjuk, megint más egy beszélgetésnél, egy társasági beszélgetésnél. Például Bécsi Egyetemen a művészet, csak egy példát mondjuk a beszélgetésekről, meg hogy mindenhez egy kicsit úgy érteni. Tehát társasági embernél, Bécsben például a művészettörténet szakra a hallgatóknak ugye 80-80%-a hölgyek. És ennek az az oka, ez például az egyik az egyetemi oktató haverom mondta, hogy ők akkor egy kicsit a művészet, tehát egy kellemes társasági emberek lesznek, most nem nagy rajongó vagyok én is a szebbik nemnek, csak hogy nem bántod őket, hogy jaj, ilyen üres fejű hölgy, stb.
Sőt.
Ott viszont meg lesz az, hogy bárhol, tehát ő mondjuk egy nagykövet feleségként is bármikor helytáll egy fogadáson, ahol ott vannak a szintén nagykövetek, miniszterek, stb. Beszélnek mondjuk egy-két nyelvet, mondjuk az angol, vagy az osztrák, vagy a német mellett, és mondjuk szóba kerül hirtelen Rembrandt, vagy mit mondjam, jó példa a könyvege, a szabad kőmesé, akkor nem fog építészetről beszélni, hanem tudja, hogy a szabad kőmes azok ilyen pálhajtitkos társaság volt.
Bár ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy ez nyilván nem általánosít, hogy mindenki azért van ott, de hogy...
Jelentős része, érdekli is őket természetesen, ez meg van aki utána, mit tudom, közgazdász végez utána, vagy egy orvosinak nekivel, tehát most 20 évesen 4-5 év, mert annak idején is a eltére ilyen levelezőre 2000-es évek elején, tehát felvettek művészettörténetben, is mondom, jó lenne még mellé. Csak utána látom még, tehát egyszerűen az üzleti részét, meg ezt is, hogy mellett, tehát egyszerűen fizikai képtelenség.
Hogyne, megosztani ennyire figyelmet.
Most mit mondjak, érten elmegyünk impressionistákat tanulmányozni a Szép Művészeti Múzeumban, az nem lehet az, hogy gyerekek a tankönyv ott van, tehát ott megnézni, festi, ott fizikai valójában ott kell lenni, és hát ott hetente 3-4 napokat fenn kellett volna lenni. És hát sajnos ez fizikailag nem ment.
Bennem az vetődött még fel, hogy egyébként ezt mindig Debrecenben képzelted el? Tehát, hogy azért mégiscsak, hogy mint ahogy mondtad, hogy ennek van egy nagyon erőteljes nemzetközi része, pláne országosan is ugye, ahogy épül a kapcsolatrendszer, de hogy ezt Debrecenben kezdted el kiépíteni. Ez a lokálpatriotizmus miatt volt, vagy egyébként fontos volt számodra, hogy Debrecenben is legyen egy ilyen fontos, hát kulturális pont, hogyha nevezhetem így egy jó antikvárium, legalábbis a te olvasatadban mindenféleképpen. Szóval, hogy miért Debrecen?
Most így visszakanyarodva a Gamrius közé nagy antikváriumra, amit én egy negyedik éve már, hogy átvettem, tehát pont idén 24-ben 50 éves, 1974-ben lett alapítva, míg a Művelt Nép által, tehát a Művelt Nép könyvkiadó is a magvető, tehát 1974-ben most 50 éves. És jó 3 éve, most már 4. éve az előző tulajdonosokat nyugdíjban, mint egy korúból kifolyólag meg nem annyira voltak már aktívak, tehát a merkantilis részén is látszódott, hogy hanyatlik a dolog. És hát a patriotizmus az kanyarodva vissza, tehát azért mondjuk ezt Londonba így neki indulni, az másabb gazdasági feltételeket kíván. Tehát jó a kapcsolatrendszer, de mondjuk mit tudom én, New Yorkba ilyesmi, ott azért még sok-sok év lenne, hogy érdemben labdát rúgni. Meg visszatérve a patriotizmusra, tehát most jelen állás szerint, ahogy elnézek, pont a Gamrinus is sajnos kiürült szinte, pont a sarkon is bezárt a könyvesbolt, ami volt a Piac utcai sarkán a nagy könyvesbolt. Beszélgettem egy-két illetékessel már évek alatt is, hogy mondták, hogy jó, hogy megmentetted, mert nem nagyon tudtunk valamit kezdeni. Tehát ez egy viszonylag nagy méretű üzlethelyiség, majdnem 200 négyzetméter. Ez nagyon jó hangzik, csak ennek megvannak a fenntartási vonzatai
is. Fűteni is kell.
Hát igen, lehetszerű is, hogy fűteni, de most így nem a siratófa, hogy sorolni, tehát ennek azért jelentős költségei is vannak. Csak én is úgy gondoltam, hogy lenne belőle egy 126. kávézó vagy éjszakai klub, és akkor utána birkózna a városfölött rendet rakni. Vannak ígéretek is, hogy ott már egy kis tereprendezés ilyesmi alakul.
Érdekes ilyen szempontból, bocsánat, a Gambrinus köz, hogy mindig erre gondolok, mert hogy végignézek ott a kínálaton, akkor van egy ilyen, hát nem is tudom, jelenbetekintő gamer szekció. Az sincs?
Az is megszűnt már.
Komolyan? Mind a kettő? Beszélgetünk.
Mind a kettő az egyik, ami a antikvárium oldalá volt, az a kisebb méretű, körülbelül ők egy éve zártak be, ha jól emlékszem.
Az az akármicsoda, nem az tudom, meg a Barcraft van a másik.
A nagyobb a Barcraft, ja, talán.
Lehet, hogy fokozatosan egyébként rájöttek az emberek, hogy számítógépes játékokon játszani mégiscsak jobb otthon egyedül, mint közösségben, vagy nem tudom, mi lett az oka, egyéb oka.
Nagy hagyománya volt, én tapasztaltam, hogy mi 6-ig vagyunk nyitva, tehát 10-től 6-ig hétköznapokon, tehát ez a klasszikus, nem 8-tól 4-ig, hanem picit később.
Nem tudtam, hogy ez a klasszikus antikvárium idő, de jó.
A 10-től 6 születik, tehát a, úgymond a picit korábban kerülnek meg a 4 óra után, akik a klasszikus munkahelyeken dolgoznak 8-4-ig, akkor még van idő is a napi szinten, ez úgy fontos. És visszakanyarodva a Warcraftosra, tehát mi mikor zártunk, kb. Ők akkor ilyen 5-6-kor nyitottak. És volt, hogy szerveztek tornákat, tehát visszakanyarodva, hogy otthon játszani, volt, hogy 80-100-200 ember ott volt.
Az igen.
Tehát ezt saját magam láttam, és nem egyszer. Tehát nem egy kiugrató dolog volt, hanem több alkalommal, mit tudom, havonta szerveztek 3-4-ért.
Ezen a ponton meg kell említeni, hogy Viktornak egy fontos hívás nyomán máshol támad halaszthatatlan teendője, így egy rövid búcsúzást követően Asztalán Péterrel így folytattuk immáron ketten. Egyébként azt te láttál bármi olyan átfedést, hogy amiatt, mert ez volt ez a szomszédság, mondjuk a fiatalabb korosztályból bebeszivárogtak, vagy bebenéztek akár hozzád?
Kifejezetten célzottan ezzel kapcsolatos, tehát a World of Warcraft könyveket, tehát jelentek meg ilyen szerepjáték könyvek. Na, arra kifejezetten jöttek, és ha volt, akkor tehát a magasáron el lehetett adni, mert hát hogy is mondjuk házhoz jött szó szerint a levő, meg két hajtóval alép kellett jönnie, és tényleg ha kerül be ilyesmi, akkor 90%-ból ők vásárolták, meg volt, hogy a tulajdonos jött, tehát aki üzemeltette, hogy nekik úgymond ilyen benti példányok, hogyha jönnek, és akkor ő szólt, ha van, és akkor azokat megvásárolták, persze.
Mert ehhez kapcsolódó kérdés, hogy nem tudom, hogy nagyon sok területen, túlmutatóan a könyvek világán, rengeteg területen előjön az, hogy hát a fiatalokat nagyon nehéz megmozgatni. Te mit veszel észre Debrecen vonatkozásában? Fiatalok bebe néznek, tudják-e mi az, hogy antikvárium használják-e, megmártóznak-e ebben a világban, vagy itt is tapasztalható az, hogy egyébként ők kevésbé jelennek meg, mert hogy ugye az antikváriummal már nem csak azért, mert hogy régi könyvek vannak ott, sokszor egyébként lehet könnyebben azonosítani a közép, vagy akár attól idősebb korosztályt is. Mit tapasztalsz te?
Ez is változó egyébként, és részem minden tisztelet, hogy igen, szép számmal jár. Viszonylag közel vannak középiskolák, tehát úgy, hogy mit tudom, 500-800 méteres hatósugáról viszonylag több, tehát mit tudom, az Adi gimnázium, Svetic sincs túl messze, tehát így egy olyan kilométeren belül elég sok van, tehát úgy gyalogosan, különösen jó idő van, nem ilyen zegernye hideg tél, mint most, ahogy beszélgettünk ezekben a órákban, napokban. Tényleg is le a kalap, és jó, tehát jó olvasmányokat, tehát most nem merül ki egy Agatha Christie-be, meg egy Daniel Steele-be, vagy egy Bronte üvöltőszek, ami mondjuk már klasszikus szép irodalom, semmi vagyom a Bronte nővérekkel, de például középiskolás ilyen tizenéves lányoknál ez nagy fent, tehát az szerintem ilyen kortalan. Tehát még lehet ő édesanyjuk is ennek egy kedvenc volt, és akkor így járnak be egész szép száma is, hogy vásárolnak, és tényleg mondjuk a Boccaccio-tól kezdve a Dostoyevsky, tehát tényleg a klasszikus, tehát nem, hogy egy ilyen könnyedebb lektűrő olvasmány, ja, meg sok idegen nyelvűt is vásárolnak, tehát angol, német, francia nyelv, kinek jó, spanyol, például a Fazekasban is van most spanyol két a nyelvű oktatás, ha jól emlékszem, tehát ott is volt, hogy konkrétan a könyvtár vásárol spanyol nyelvű szép irodalmat.
Nálad.
Hogyha éppen akadt, meg jöttek, de ők elég sokat kapnak például a nagykövetségtől, a spanyol nagykövetségtől, a Cervantes központtól például.
Ó, ez tök jó, mert számomra izgalmas volt abba belegondolni, hogy mint a, mondjuk ez a szomszédság mutatta, hogy van átjárhatóság, és nem arról van szó, hogy az antikváriumban csak 30 fölött lépnek be az emberek, hanem hogy az igenis az új korosztálynak is egy izgalmas hely. Én egy időben keresgéltem Debrecenben, nyilván akkor még nem volt meg ez az ismerettségünk, ami ma szökkent szárba találkozásilag, de hogy hanglemezeket nézegettem ott, és hogy azt is tudom, tartunk, hogy is időnként felfeltűnnek azok
van
is.
Van most is, általában egy olyan 100-200 lemezünk, úgy általában az van Bakelit. Mikor átvettem a voltot, előtte volt Bakelit, csak már nagyon gyenge minőségű kartos, na ez az, amit nemhogy a gyűjtő, még aki exkluzív felhasználó, tehát hogy ergo hallgatni akarja, nem veszi meg
hát sem, nem. Igen.
És utána voltak felajánlások, ilyen magángyűjteményeket vásároltam, vagy van, mikor hagyatékok is vannak, ez az életrendje, és volt, hogy sokszor a lemez is volt. És kolléganők mondták, hogy meg keresgélték is, úgy hébe-húb, és körülbelül egy olyan két év most már Bakelit is van. Általában egy 100-200 darab van, és úgy van reneszánsza, aminek még egy külön érdekesség, például nagyon sok külföldi hallgató van a Debreceni Egyetemen, tehát Koreától kezdve Izrael, Irán, sorolhatnánk a különböző afrikai országok, és például ők vesznek nagyon sok Bakelit lemezt. Tehát mutka egy koreai rász volt ővet, vagy 15 Bakelit lemezt, és ebbe a, mit mondjak, hirtelen a Korda György most volt 85 éves, ha jól emlékszem, most öltötte be.
Valami olyasmi.
A Korda Gyuritól kezdve a Beatlesig, mondjuk a Beatles lemezek ritkábbak, de mondjuk mit tudom, egy pop rock, vagy bármi.
Hát mert ez mekkora kuriózum már neki, meg hát egyébként is, hogy már csak, hogy hol szerezte be, milyen nyomásban, tehát Kóreában el tudom képzelni, hogy egzotikus egy magyar
hát
nyomás.
Dél-koreaiak, tehát
hát mondjuk valahogy sejtető volt,
másabb, igen, az egy másabb bicikli, ahogy szokták mondani. És tényleg, hogy te jól beszélnek angolul, tehát ott elbeszélgettem, és akkor mondta, hogy ő azt hiszem, talán gyógyszerész hallgató. Aha. ez az illető, hogy két hete volt három. De csak úgy megmaradt bennem, hogy egy 10 lemezt is a magyartól kezdve a külföldi poprokig minden érdeket, és mondta, hogy ő ezt hallgatja.
Uh-huh. Az egy napodról beszéltünk, most nagyon kíváncsi vagyok ennek kapcsán, mert hogy itt történeteket felvillantasz, te töltesz-e még időt az üzletekben, vagy felfeltűnsz-e, tehát hogy ott vagy-e, vagy egyébként valahol teljesen, mert hát majd mindjárt elkanyarodunk, azért teljesen más szelete is vannak az életednek, gondolok majd az árverésekről, vagy majd mindjárt elkanyarodunk, meg hát egyáltalán csak a gyűjtői munkára.
Erre van a jó mondás, hogy kis szó ismétlés, hogy jó gazda gondossága azért ott kell lenni. Néha már én is gondolkoztam, hogy ilyen erővel ott is lakhatnék, de azért nem, tehát az egy privát élet, meg ez olyan, hogy mondjuk ezt hasonlítson, ez nem olyan, mondjuk tegyük fel, mondjuk a legyen egy fizikai és egy szellemi munkás. A fizikai munkás, mondjuk tegyük fel egy építkezésen, befejezi a napi penzumot, vagy ha túlóra van, akkor csinálják, nem, ergo befejezi a napot, fizikailag elfáradt, stb. Néha tőlük is, vagyis nem is egész szép szemajának, de ők is, hogy olvasnak egy kicsit, kipihenni ezt a fizikai részét. Meg van a szellemi dolgozó, mondjuk mit tudom, te egy tervezőmérnök, akinek a szeme összefolyik a tervrajzok, stb. Ki hogy pihen? Na most az én részem is, hogy azért kell egy kicsit kipihenni, hogy akkor egy pár óra, hogy akkor nem azt mondom, hogy könyvet ne lássam, mert én is otthon a falakat nem nagyon látom a könyvespolcoktól. Sőt, tulajdonképpen igen, tehát kevés a 24 óra magyarul. Tehát, meg az abban én is úgy magammal szemben, hogy jó lenne ezt is, ez körülbelül meg egy 5-6 év, hogy letisztult, hogy mindent nem lehet. Törekedni kell rá, de erre van egy jó mondás, hogy és egy életben minden nem sikerülhet, de hát, ha összejön.
Megpróbálni meg lehet, igen. Még az nagyon érdekel, és akkor itt még az antikváriós létre rákérdezvén, hogy persze gondolom nagyon sok az olyan, amikor célzottan bemegy és keres valaki valamit, de van-e olyan szelete ennek a szakmának, hivatásnak is, hogyha használhatok ilyen nagy szavakat, nem tudom, hogy te szeretsz erre így gondolni, amikor mondjuk ajánlanod kell, szelektációs pontod van, hogy
rám bízzák magukat.
Rád bízzák magukat, igen.
Természetesen, igen. Tehát a kollégák ezt például intézik, mondjuk, hogy mit ajánlanak úti olvasmánynak, stb. Amiből tényleg ilyen pár ezre kér, meg még
most már a kollégák, de régen te csináltad, gondolom.
Én is, ha ott vagyok a boltban, tehát jó gondosság, úgy mondom, hogy szokták mondani, hogy terepen is kín vagyok, tehát nem csak a hátsó irodában régi darabokkal, hanem kín a terepen is, azért ott az eladó térve, persze megbeszélgetni az emberekkel, tehát fontos, mert én is szeretem egyébként, tehát nekem egy kicsit személytelen a cybervilág. Uh-huh. De nem azt mondom, hogy rettegek a mesterséges intelligenciától, de elgondolkoztató. Ilyenkor mindig egy kicsit a Schwarzenegger film jut eszembe a végén, mikor repkednek az atomrakéták a földgolyó körül. Ne legyen, bízunk benne, hogy jóra használjuk majd meg. Tehát fejlődni kell az innovációnak, fejlődnie kell, ez tény. Viszont a könyvekhez visszakanyarom, amit nem én mondtam, hanem NASA-nál dolgozó cikk jelent meg tudósokról, űrkutatókról, stb. Tulajdonképpen a tudományos jövőnk a múltban van elrejtve. Arab orvoslás, csillagászat, matematika, sorolhatnánk az egészet. A matematika mai napig az alapok ugyanazok, sőt, még volt erre egy ilyen poénos riport, nem is tudom, melyik televízió készített, ahol neten akadtam rá, hogy az utcemberét kérdezték, hogy tudják-e, hogy a holnapi vagy jövő évtől arab számokkal fogunk írni.
És hát ilyen szempontból az, amit te birtokolsz, vagy hát kurálsz is, az nagyon sokat, hogy mondjam, tesz ahhoz, hogy akkor ez a műveltség, ez a szint, ezek emelkedjenek. Én legalábbis érzek ebben, ha beleérzem magam a helyzetedbe, érzek egy ilyen elhivatottsági pontot is, hogy akkor mégiscsak azért gyűjtögetem ezeket, meg adom közre, vagy adhatom közre, hogyha megveszik, mert ugye ezzel hozzájárulhatok.
Most ez természetes, hogy fennmarad.
Felcsatoltam egy köppenyt is ez a mondathoz, egy ilyen nagyon hősies kiállásban. Igen,
szupermenes jelet ilyen púlra. De tulajdonképpen, tehát valamilyen szerint, különösen a kuráns daraboknál, ami legyen mondjuk nem feltétlenül 1500-1600-as évek, mondjuk nézők nem látják, de egy-két darabot direkt hoztam, ilyen bemutató ugyanát majd ezzel kapcsolatosan, hogy egy-két könyvről lehet is beszélni, tehát visszakanyarodva általánosságban az egészre. Egy különleges egyedi példa, hogy mit ajánlan, amikor úgymond rám bízák magukat a kedves vásárlók. Sokszor az, hogy bejönnek, hogy mit a nagykövetnek kéne egy komolyabb ajándék, ide lenne egy komolyabb ajándék, által megkérdezem, milyen értékhatárban gondolkozhatunk, van, ahol ennyi, van, ahol annyi csillagoség, mikor mi a lehetőség. Pont most egyébként most egy kis, szintén egy patrióta dolog, amikor átadták a Nemzeti Színházat a 1799-es eredeti plakátot, azt például én hajtottam fel a ünnepélyes átadóra, egy debreceni, a 20-valahanyadik debreceni előadás volt a debreceni színészet történetével, mert 1798-tól beszélünk debreceni színészetről. Más, tehát budapesti, kassai vándortársulatok adtak elő. A Csokonai Színház a mostani, az még sehol, az 1865-ben lett átadva. És ez például egy 1799-es eredeti falragaszt plakát volt, debreceni színjátszás. Tehát ez az a kategória, hogy valaki jön egy táska pénzzel, ha nincs.
Ahogy mondtad, azt mondtad, hogy felkutattad, az meg
ugye a kapcsolatrendszert, akkor igénybe veszi az ember, tehát most egy lehet kicsit ilyen vulgárisabb példa, tehát nem párhuzam, meg nem is hasonlítom én hozzá, tehát a közelmúltban elhunyt diplomata Harry Kissinger, aki 101. évében volt,
101 volt az.
101. Tehát neki volt ez a mondás, hogy igen, a vietnámi háború, stb., amikor az ukrajnaiból is próbált ott valamit, hogy tehát neki volt ez a mondat, hogy ha én felhívom Moszkvát, felhívom Pekinget, felhívom Kijevet, nekem felveszik a telefon még most is. És akkor itt jön be az évtizedek vagy kapcsolat, és akkor megint más, úgyhogy egy ilyen komolyabb gyűjtővel jó a nexus, hogy akkor na, szervusz, Géza, Béla, akkor mi újság? Vagy ugyanez mondjuk a gyűjtői résznél, mondjuk egy komolyabb fővárosi vagy Bécsen lévő ügyvédi irodánál már az van, hogy a tulajrégió ismerős, hogy Herr Günther, jó napot, vagy a 16. titkárnőnél elkezdeni, hogy akkor jó napot, valamit csináljunk.
Ugye vannak az antikváriumok, amiről eddig beszéltünk, és én úgy sejtem, hogy van mögötte jó néhány olyan gyűjtemény, amely hát vagy kikerül a polcokra, vagy nem, ezt majd gondolom ott te, ti eldöntitek, mert hogy van olyan, amit utcáról betérő vásáróként is megtapogathatok, megnézegethetek, ha akarom, elérhetem, meg van olyan is, ami nem arra van számva, hogy mondjuk ott a polcokon álljon, és véletlenül én lejtsem a földön.
Ez teljesen jó a meglátás, és akkor tényleg meg is ragadom el, akkor tényleg egy-két darab.
Ja, igen, mert én annak örülök, hogy ezt így kézzelfoghatóan, és inkább a te kezeddel.
Hogy a bibliofil darabok. Tehát visszatérve erre, tehát a kedves nézőknél is úgy tiszenten, nálunk is az van, hogy a jó kereskedő van a kedves vevőért és az érdeklődőért, illetve az eladóért, tehát az ügyfélért. Mert mi is piacról élünk, ahogy mondtam a beszélgetés elején, hogy boltba megyek, nekem is ugyanaz, tehát teljesen.
De hogy lehet, ez egy vállalkozás, nem hülyeskedj. Ami egyébként emellett szerintem egy komoly kulturális misszió is, de hogy közben, meg hát mégiscsak vállalkozás, és ez így van helyén.
Amit még mondani akartam, tehát, hogy az utcáról befáradó érdeklődőnek sose lehet tudni, hogy ki kicsoda. Uh-huh. Tehát ez úgy megtanított, már a legelején futottam belé, én sose nézek le tényleg így senkit. Tehát volt, hogy saját példa, amikor még ilyen gimnazis, azt hiszem, negyedéves lehettem, és akkor Pestem egy-két aukcióra ugye elmentem. Hát nem nagyon tudtam még labdával rúgni ilyen komolyabb tételekre, de azért elmentem. És arra volt egy nagyon jó példa, hogy a budapesti metró, azt hiszem, a Deák téren volt az egyszer szintén szentervez az aukció, olyan 99 vagy 2000-et írunk, valami ilyesmi. És egy olyan 50-60 körül illető ugyanazt a katalógust olvasgatta a metrón, ahova én is mentem. Téli időszak volt, tehát burítom. Egyen elég gyűrött felöltőbe, kitaposott cipő, foltos nadrág, stb. Mondom, 24-5 évvel ezelőtti történetről beszélek. Úgy gondoltam, hogy mondom, biztos van, hogy antikváriumban vett egy katalógust, olvasgatja, stb. Tehát a végén hát nem volt könnyű nem megismerni, tehát látom, hogy elegzetesen kicsit kopott a öltözék. Abban az időszakban majdnem 4 millió forintért vásárolt és készpénzzel fizetett azonnal.
Tehát ott a felöltőből.
Itt jön be, hogy senki, és az ellenpélda is volt, hogy bejöttek a nagy öltönyös delegáció, és hát elég ilyen, hogy is mondjam, tehát a 10 egységes darabot szerették volna kettőért. Tehát ez még egy régebbi történet, 8-10 éven, mondván, hogy akkor még ilyen 20 éves koromban, vagy 30 körül, hogy sok lesz az neked öcsi felkiáltással. Tehát ezek úgy megmaradnak az emberben. És akkor ugyanúgy volt boldva is, hogy bejött illető, egy ilyen fiatal srác, ez is veszem egy 8-10 éves, ez még a másik helyiségben. Ilyen Kner kiadványok, ezek ilyen 20-as évek, 40-es évekre Kner család, ez gyomán voltak, nagyon szép bibliofil kiadások. Hát mondom, egy gimis úgy már ezt ismeri, hogy miről mutatta neki pár ilyen apró darabot, és mikor mondta, hogy nem ő a Kozma Lajos illusztráltak, stb. Tehát látom a képben, és akkor is volt egy-két jó darab, az mennyi százezres nagyságrend volt akkor is. Megnézte egy-két apróbat, ilyen 5-10-est azt megvett, megköszöntem, mondom, az úgy, akkor nagyjából ennyi volt, tele megköszöntök, és rá 4 napra visszajött az édesapja, és megvettek mindent. És ha én azt mondom, hogy na, öcsi, drága lesz az neked, akkor mai napig jó a nexus ezzel a családdal. Uh-huh. Azóta ez a kisgyerek közben kiderült, hogy valami 8 éve fiatalabb nálam, tehát ő is már azért bőven ilyen 30 környéke vagy a fölött. Soha nexus mai napig. Uh-huh. Hozzáteszem, van az a régi népi klasszikus mondás, hogy sok kását kell elfogyasztani, hogy eljussunk a zsírhoz, vagy a húshoz, bocsánat, rosszul mondtam, a húshoz. De itt is nagyjából kicsit leegyszerűsítve, itt is erről van szó, hogy nagy tehát a törvény. Évek és a nagy számok törvénye pontosan.
Na és hogy valahogy úgy kanyarodtunk el ide, hogy akkor ugye van olyan, amit nem találok meg csak a polcon, pont azért, hogyha most belelapozok, akkor nehogy véletlenül kezemben maradjon a jobb alsó sarka a lapnak, és itt kézbe vetted az egyik például általad hozott, hát egy tenyérnyi, tulajdonképpen egy tenyérben félel, de hogy mondjuk miért különleges?
Ezt a szakma úgy idézős, a szakmai ragadvány neve a szappantartó, ez 1624-ben jelent meg, bocsánat, 1634, ez egy Elsevier kiadás, ez amsterdami nyomda, ez a Respublika Status Regni Ungari, ez a Magyar Királyság történet, 1634-ben ez egy eredeti kiadás, korabeli kötésbe, ráadásul a Zichy családnak a címerével, tehát ez egy egyedi kötésbe készült. Uh-huh. Ez hát úszkva egy olyan 10 centiméternyi, de esetleg a hallgatók el tudják képzelni a fizikai paraméterek. ezeket pompás állapotban megmaradt. Tehát ez a
meg nem mondanám, hogy 1600-as években.
1634, kiváló papír, nagyon jó nyomdatektika, szép kötés. Tehát hogyha ezekre vigyáznak, mert ezek még ronypapír, tehát nem a facsiszolatos, meg a 26-szor újrahasznosított. Ezek ronypapírok, tehát itt konkrétan a tűz, víz és a gondtalan kezek az ellenfél.
Így egyenként, ha egy tételt leemelsz, akár csak az otthoni, akár csak a, hogy mondjam, céges kínálatból a fogalmazhatok így, mindegyiknek megvan még a története a fejedben, amiről hát nyilván veled vagy neked volt kapcsolódásod, mert lehet, hogy vannak, nem tudom, kiküldött futrinkáid, akik beszerzik, de hogy fogalmam sincs, de hogy ennek például megvan a története a fejedben, hogy ez hogy került hozzád?
Ez ha jól emlékszem, ezt én egy aukció vásároltam egy pár évvel ezelőtt. Aha. Tehát hogy magyar vonatkozás is lehettem, pont egy osztrák aukció volt. Most ja, pontosan nem, tehát én is
kiugrottál Ausztriába, és akkor ott...
Ez már internetes
volt. Ez már internetes.
Most már, mert itt jött be az, amit a beszélgetésen is mondtuk, tehát ha jó a feedbackje, tehát a visszajelzés a cégnek, meg tegyük fel, még megvan az ismerősi vonal is, tehát hogy ismerjük egymást, akkor szól, hogy figyelj, ez mégsem olyan jó állapotban van, meg jól be van fotózva, tehát el tudja dönteni az ember, hogy mi a Brisbane, amit felhoztál, tehát az meg azért még messze van más Bécsújhely vagy Bécsbe idézőbe kiszaladni, tehát az sem a szomszéd. De azért ennél ez fontos. És hát saját érdeke az eladónak is, vagy az árverezőnek, hogy jó legyen a tétel leírás. Tehát a saját katalógián is, hogyha sérülés van, esetleges hiányok, azt jelezni kell.
Számodra más, nem is tudom, heuréka örömélmény, katarzist is akár jelent az, hogy mondjuk így rátalálni és megszerezni egy tételre, vagy mondjuk kiugrani egy régiségvásárba és lecsapni egy ott, nem tudom, gyékényen heverő tételre.
Természetesen, tehát a régiségvásároknak is megvan a hangulata, én kicsit olyan fórumrománumnak hívom, mert itt jön be megint a elfoglalt emberek vasárnap, mondjuk ha szép idő van, sokakat
tényleg sokat Debrecenben
vasárnap szokott lenni. És hát voltak itt is történetek, most szerintem az árus már nem fog emlékezni rá, meg annyira nem ismerjük egymást, tehát azért egy történetet megosztok, ami egy heuréka. Egy hasonlóan kisméretű, a Misztótfalusi Kis Miklós, ő neki a híres nyomdás és Amsterdam, tehát például az Örmény ABC-t azt ő alkotta meg, és neki van egy olyan aranyos biblia, ez 1685-ös kiadás, ha jól emlékszem, most nincs előttem dokumentáció. És annyi a lényeg, hogy neki jelent meg két éves később, mint utólag kiderült, egy 1687-es, csak az Új Testamentum, tehát az Új Szövetség része a Bibliának, ez is egy kis alakú könyv. És annyi a lényeg, hogy nagy kazal ilyen nem túl értékes darabok között, tehát állapot meg kiadás miatt, tehát a kicsit a kutyaszájából kirángatott példányok között, egy kis alakú, látom, hogy a hátsó táblája hiányzik, néztem, mondom, lapok a őrszó, tehát a betű része, látszott, hogy hátul hiányos, tehát elő-hátul, kicsit szúrágott is volt, tehát nem volt ilyen szép, mint mondjuk ez a magyar királyság történet, ilyen tökéletes. Megmondom, meg a 1685-ös nekem megvan. Tehát azt tudtam, hogy kb. Az, hogy háromszor ilyen vastag, ez egy olyan harmad, olyan vékony volt. Mondom, jó, Új Testamentum, elmondom, jó, hagyjuk. Meg se kérdeztem, mennyire adja az illető. Csak nem hagyott nyugodni a dolog, és hát, hogy pallírozzuk folyamatosan az elmét. Eszembe jutott, hogy valahol én ezt a címlapot már láttam. És akkor felcsaptam egy katalógust, és ott volt, hogy a sokkal ritkább két éve megjelent Új Testamentum, 1687 Misztótfalus, és név nélkül, de a betűszedés ugyanez volt. Ez már egy 8-10 éves történet, és mondjuk legyen úgy 2014, és akkor előtte 2012-ben volt egy példa, és kiderült az egy volt egyszer aukción, és valami, nem tudom, hogy 2 millió körül ment el 8000-ről. És akkor így fogtam a fejét, és kiderült, hogy csak egy lap hiányzik a végéről. És akkor én is mondtam, hogy gratulálok én magamnak, na mondom, jó. Hát úgy voltam, hogy akkor ezt. Mert mondom, te meg se kérdeztem, mennyire adja, mert mondom, meg valami gondolkoztam, hogy ilyenkor jó egy ilyen csonka sérült például, vagy hiányos, hogyha jön be egy szép, és abból hiányzik, hogy azt kipótolni.
A kettőből
tehát autentikus a pótlás. Ez korrekten jelezni kell, hogy figyeljetek, ezek a lapok egy másik példányú pótol, ez így a korrekt, és akkor nincs.
De nem az van, hogy egy új lappal, nem tudom, vissza.
Meg lehet úgy is csinálni, meg megöregíteni a papír, csak azt jelezni kell. Tehát a restaurátorok ezt szépen megcsinálják, csak úgy a korrekt jelezni, mert egy-két ilyen white fülű gyűjtő pillanatok alatt utána kiszúrja, és akkor egy óvevővel kevesebb.
És neked meg a respekted.
Természetesen, te mind szakmai, mind a gazdasági veszteség, meg utána, mint mondtam, rossz hírt is gyorsan terjed. És akkor visszakanom erre a sztorira, azt a sztorit lezárandó, és akkor rá két hétre volt a következő. Ez még a Tesco-nál volt, ha itt a reklám helye.
De akkor ez itt Debrecenben zajlott.
Debrecen volt. És megyek, és akkor nem is nagyon jött mindig árusítani ez az illető. És akkor úgy volt, álmom, jön, nem jön, mondom, meg szóltak már, hogy jön egy-két dolog, amit saját részre végül megvásároltam még reggel, és akkor megláttam, hogy ott van az illető, mondom, na, nézzük. Ugyanott volt a két doboznyi könyve. Nagyjából ugyanabban az állapotban, hiszem két hete bedobta a kocsiba. A kiskönyvnek a doboznak a sarkába raktam, az is ugyanott volt.
Ahová te visszaraktad
legutóbb. Mert előtte én áttúrtam, így, tehát magyar a sokkását leszettem, hogy meglássam. Na, és akkor vége az lett a dolognak, hogy mondja, hogy jaj, azok a szakadt énekes könyvek 1000 forint darabja. Na, gyorsan akkor hármat így összeszedtem ezzel együtt, hogy ne legyen feltő, meg mondja, hogy te úgyis könyves vagy, akkor neked vigyél többet, akkor olcsóbb. Tehát így már tudta, hogy... És akkor végül, hogy ne legyen feltűnés, mondom, három, hogy a jó 2000 jó lesz. Így odaadtam, utána restauráltattam, tehát belekerült vagy 80-100 000 forintba szépen rendbe rakni, mert kiderült utána, mert voltak benne bejegyzések az elején, és egy székely udvarhely melletti kisnemesi családnak volt a birtokában. Tehát ilyen egészen 1800-as évekig követni lehetett. És utána a következő saját aukcióra beraktam, és azt hiszem, hogy ilyen 1 400 000 vagy hogy került el végül a darab. Tehát mindennek megvan a története.
Abba gondolok bele, hogy tehát az embernek ilyenkor hogy nem ugrik ki a szíve, és akkor ezt a póker arccal eljátszani, hogy ó, hát ez én még válaszok hozzá, vagy kettőt legyen, vagy 2000, és nem az, hogy úristen!
Nem, tehát ott az, én is azt hiszem, hogy 5-600 000-ről indítottam, mert ami akkor volt előtte 2 éve, az egy teljes és nagyon szép példány volt, és akkor itt jön be, hogy akkor oké, hogy ez volt a második példány, ami előkerült, mit tudom én, a 90-es évek óta aukciókon, itt Magyar Honban, de azért csak restaurált, csak pótolás volt hátul, tehát ez sokat számít. Uh-huh. Tehát amit mutattam az előbbi példánál, és hogy ez tökéletes példány, ez azért
fél. Az nem restaurált, az
ez így, ahogy van. Az itt séké volt, ez azért fél millió forint például a kis szappantartó. Ez mondjuk át lenne kötve, sérült, hiányos.
Fordítva is volt már, hogy valaki kínált neked egy általa, nyilván most a jó hiszeműséget tételezem fel, egy általa soknak és értékesnek gondolt tételt, és te magad jöttél rá, hogy, és mit tudom, lehet, hogy akár tájékoztattad is, hogy ez mégsem annyira értékes.
Természetesen, ez mondhatnám szinte napi szinten előfordul. Pont most a múltkori aukciónkon volt egy szép kötésű Mereskovszkinak a Nagy Péter orosz cáról egy életrajzi regény. Ez a 30-as évben jelent meg magyarul. Azt hiszem, Benedek Marcell fordította, a Benedekeleknek a fia, a nagymesemondónak, és akkor annyi a lényeg, hogy ez egy 2-3 000 forintos könyv. Nem rossz, egyszer úgy beleolvastam, de még nem volt időm végigolvasni. És került be egy gyönyörű, korabeli, ilyen 30-as évek második felébe, egy, nem tudtunk rájönni egy kicsit, egy gyönyörű egyedi bőrkötésbe. Tehát hasonlít, mint ez, csak az 1930-as évek. És akkor egy olyan 40 000-es indulóra, azt hiszem, hogy 100-110 000-ért megy benne a múltkori katalógusban benne ez a Nagy Péter története. És bejött egy illető, mit tudom, 9-én volt, december 9-én tavalyi aukció, és akkor mondjuk még karácsony, azt hiszem, hogy 15, tehát rá egy hétre mondjuk, vagy 10 napra. Bejött egy illető, hogy hát fú, hallotta, hogy ez milyen futott, és hát neki is van egy.
De megörültél, gondolom?
Nem, hogy már vette is elő, és akkor már láttam, hogy ez a úgymond a gyalog példány, tehát nem az egyedik kötés, és akkor mondtam neki, hogy nem látom, itt be is van egyébként fotózom, hogy ott az a Nagy Péter, és akkor mondtam is, hogy nem, mondom, sajnos ez meg volt polcon, és mutattam, hogy 2-3 000 forint, és akkor látszott rajta a csalódás, csak jó volt, hogy tudtam mutatni másikat, és ugyanez van, amikor hoznak be valami régi 1600-as évebeli példány, mondjuk szanaszétes vagy szegény, tehát erősen forgatott, viselt, hiányos is elő-hátul, nem igazán van forgalmi értéke. Csak ilyenkor jó, hogyha tényleg szép darabjai vannak, az ember tudja mutatni az ember, hogy na ez annyi. Uh-huh. Sajnos ez nem. Tehát ez az, amit mondjuk egy telefon és a adott célnél a gyűjtő azonnal lecsap rá. Sérült, kopott, akkor azt mondja, nem érdekli, inkább vár mondjuk még 5-10 évet egy szépre.
Mit szólnál ahhoz, hogyha most van még itt 2 tétel, azokról még így beszélnénk, és bocsánat, 3 akkor ezek szerint.
Nem, még 3.
Ami neked kedves, én bármelyiket szívesen veszem, és hát, hogy megpróbálom jól leírni.
Legyen ő mondjuk.
Legyen ő egy, ha fogalmazhatok így.
Debreceni. Hogy már Debrecenben vagyunk, hoztam egy Debreceni.
Jaj, de jó, hát ez lett volna a továbbvezető kérdésem.
Kálvinista Róma, mint hogy Debrecennek a egyik neve, hogy Kálvinista Róma, ez egy református énekes könyv, 1828-ban ezt Debrecenben nyomtatták.
Nagyon kicsit írjuk már körül most, hogy aki nem láthatja, aranyozott lapszéleket látok, hát vagy ez jól mondom?
Kötés, igen, tehát itt maga a kiadás éve 1828, ez itt Debrecenben készült, és a kötése egy egyedi egészbőr díszkötés 1830-as dátummal, és RB monogram, tehát még 100%-ig nem tudtam bebizonyítani, nagyon úgy tűnik, hogy a késői püspök Révész Bálintnak a saját példánya.
Aha.
Mert neki a szülei kereskedők, és tehát egy tehetős család volt, és a kötésből kiindult, tehát ez annak idején is nem lehetett olcsó elkészítetni, tehát gyönyörű aranymetszett lapszélekkel, díszítésekkel, illetőleg a gerincén a díszítő motívumok egy az egybe hajaznak a református kollégiumnak a díszmű szintjén. Úgy emlékszem, ez az időszak, 1820-30 körül készült el a állványzat. Tehát ugyanazok a díszítő motívumok vannak a könyvgerincen, mint ott a fa munkán. Tehát egy az egyben Debreceni, és pompás állapotban ez is most. Tehát ezt a nézők nem látják, de te látod, hogy tökéletes példány.
Annyit szúrnék közbe, hogy valami fantasztikus, hogy egyébként amikor a kezedbe kerül egy ilyen könyv, megváltoznak a gesztusai. Tehát, hogy nyilván a tisztelet is benne van, meg az a fajta vigyázó mozdulat sor, ami egy ilyen könyvnek dukál, de hogy egész egyszerűen jó nézni, ahogy szinte dédelgetsz egy ilyen könyvet.
Mi sem természetesebb, nem, tehát mi ezeknek a daraboknak bérlői és őrzői vagyunk. Uh-huh. Tehát ezek jó eséllyel túléltek már 200 évet, ha vigyázunk rá, akkor még 200-300 évet túl fog élni, és lehetőség szerint minél őrzőbb és féltőbb kezekbe kerüljön.
Még annyit, ami a könyv kinézetéhez tartozik, hogy egy, hát hogyha már beemelhetek, volt szó itt bakelitekről, ott szokták boxsetnek mondani, amikor valami...
Ez egy védőtok.
Egy védőtokból húztat
ki. Egy korabeli ilyen márvány mintás.
És ez korabeli. Na, ezt
korabeli. Ez teljesen autentikus a példány, tehát ez gyönyörű példány. Az az egy dolog, tehát ez az RB, most egy a 80%-ig tudtam ezt úgy bizonyítani. Az lenne nagyon jó, hogy a címlapon egy időben mindig divat volt a régi könyvek, hogy a tulajdonos beleírta a nevét.
És itt az
most például a Komlósi család, akiről utcát is neveztek el, vagy a Simon utca, tehát vannak olyan példányom, ami ilyen hasonló időszakból, ami benne van a nevük, tehát tudom bizonyítani, hogy azért a családé volt, akik polgármestereket adtak, mint Simon Fiú, Komlósi erős a nagyvárosi medicinás, tehát soratnak. Itt sajnos nincs belírva, hogy Révész Bálint. Na akkor egyértelmű jackpot, hogy szokták mondani, így nincs kétség. Így egy olyan 80%-ig tudja az ember bizonyítani, mert vannak hasonló kötések a refival, ami bizonyíthatóan Révész Bálinté volt.
És hogy szóba került, hogy ugye Debreceni, ha már Debrecenben legyünk, mennyire fontos számodra a gyűjtésnél, nem tudom, hogy debreceni darabok is legyenek, és mondjuk egyet-kettőt, amit nem is biztos, hogy elhoztál, ki tudsz emelni így a Debrecenhez kötődő tételekből, vagy gyűjteményekből.
Elég jelentős a helytörténeti gyűjtemény, magángyűjteményen belül is a Debrecen, tehát így a pestiek, nem tudom, megvan-e az a film a Mennyi királyság az Orlando Bloom, amikor a keresztes hadjárat is. Ott van egy ilyen jelenet, mikor a Satyoni Rajnád, igen, akinek végül a lánya, a Béla királyunknak volt a feleséget, ez is egy kis érdekes történelmi utazás. Tehát ott van, amikor mennek Karágba, és a Salahadin és a király találkozik, a Szent Balduin volt. És akkor az a lényeg, hogy a jelentőségek, stb. És akkor, mikor a Salahadin így mondja, hogy hát akkor így körbezárjuk, stb. És hirtelen megjelenik a déli bába, egy sivatagi izraeli, tehát szentföldi terület, tehát nagy meleg sivatag, és a déli bába hirtelen megjelenik a templomos zászló, meg a jeruzsálemi királyság zászló, és akkor ennyit mondta, hogy szólj a csapatoknak, hogy Jeruzsálem eljött, és akkor néha a pesti aukciókon mi megyek, hogy Debrecen eljött. Csak ez én vagyok, tehát ez én erre szoktam azt mondani, hogy pestékos, hogy hú, hát akkor a debreceni dolgokat megeszthetem, mondom, igen, én mondom, a saját adózott pénzemet költöm, nem hülyeségre, hanem értékmentésre.
Ez ugye azt emelegetted, hogy magángyűjtemény, tehát hogy nyilvánvalóan gondolom van egy olyan része a gyűjteményednek, ami tényleg csak arra van, hogy te birtokodban legyen, és hogy ott legyen a hozzád közel, tehát hogy attól mondjuk a legvégső esetben válnál meg.
Nos, itt jön be az, amit még a beszélgetés előtti a napi dolgokra is visszóváltottunk egy pár szóti műsoron kívül. Természetes, tehát én mondjuk van, de te nem ez a, hogy is mondjam, mint a gyűrűkorra, vagy drágaságon, tehát azért ennyire nem, tehát azért én is egy klasszikus civil életet élek emelet. Nem, ezek olyan darabok, hogy tényleg van, amit már mondjuk vannak kötődések, amit említettél te is, hogy mit tudom én, az egyik első darab, amit vettem, vagy az első darab, amit az a legelső aukciómon vettem, igen, amik nem feltétlenül túl értékesek nekem. Na meg persze vannak olyan darabok, ami tényleg most hirtelen öt embert felhívnék, az első azonnal lecsapna rá. És ez az, amikor, mert látjuk a napjainkban, hogy most a, hogy is mondjam, a konvertibilis forintunk eléggé hullámvasúton, most nem közgazgászkodni, de ez a tényadat, ezt látjuk a napi dolgok, és ezek egy nem romlanak, meg kettő, meg idővel mindig csak értékesebbek lesznek. És hát igen, ilyenkor van baj a, idézőjelesen egy kellemes baj a darabszám, tehát nem egy-két darab van jelentősebb, ez nem az a lényeg.
Persze.
És egy idősebb gyűjtő ismerősöm mondja, hogy mikor 30 percet van, hogy összepakolt az életedet. Ő érméket gyűjt. Neki egy egyszerűbb dolga, mert mondja, hogy kétre kezd kiszed, és akkor ez, mit tudom, a világ bármely táján egy aranyérme az aranyérme, északi sarktól déli sarkig, New Yorktól Tokió, igaz az, vagy még tovább, az egész golyó, földgolyó. Itt viszont azért vannak problémák, és tényleg nem a politika, csak beszélgettük előtte, tehát a szomszédban zajló sajnálatos háború, és hogy tudjuk, a háborúknak utána, lásd, első háború, második háború nem tett jót nem csak az épületeknek, hanem a műtárgyaknak sem, és hát van a pótolhatatlan darabok, ezt is tudjuk. Most itt ebben a kis Debrecenben ez a Révészkönyv is, hogy egyedi például. Mert van ez a régi mondás, hogy az épületeket fel lehet építeni, a termést újra lehet vetni, az ember életek, amit sajnos nem lehet pótolni.
Igen.
És ezeket az egyedi műtárgyakat is, amit szintén az ember alkot után, hogy elpusztítja. Tehát itt van egy ilyen elég ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen konfront dolog, hogy akkor ez hogy, mint merre. Tehát a nem műértő, tehát most tényleg nem ez az ukrajnai háborút, vagy hát sajnálatos például itt van a Mariupoli rész, az egy elég nagy város volt ott az Azovi tengerpartja, mert sajnos azért mondom, hogy volt, mert eléggé szét lett lőve. Ott például egy nagyon komoly múzeum volt, és nagyon sok műtárgy onnan eltűnt a Mariupoli múzeumból. És
nem tudni, hogy megsemmisült, vagy egyébként is.
Igen, és tehát ez a második háborúból is vannak például még, tehát nyilván tartott mondjuk 30-as évbeli katalógusok, mondjuk Dresda például jó példa a másik háborúban, amit egy nagyon komoly szövetséges bombázás volt, és hát hasonlóan járt, mint Mariupol, hogy nem sok maradt belőle. És megvannak a régi katalógusok, a fotók, és időnként kerül elő a műtárgy, legyen ez egy festmény, egy szobor, vagy a Imberkembe egy könyv, vagy kézirat, ami azonosíthatóan annak idején ott volt, mondjuk idestől lassan 80-100 éve, de valahogy előkerül. És még mindig azt van, ez a jobbik verzió, mint amikor, mit tudom, a öbölháború a Bagdadba eltűnt a Hammurapi törvényoszlop a bagdadi múzeumban. Az mai napig nem tudják hol van. És van, ahonnan egy riportot átküldte a ismerős egy pár éve a csatorna, te volt videó felvétel, hogy egy olyan tisztes ősz régész professzor, aki a múzeum igazgató volt, ilyen könnyes szemben, hogy abba bízik, hogy valami magángyűjtő megrendelésére eltüntették, hogy nem az útalapba. Nálunk is, mikor a dicsőséges szovjet hadsereg a második háború erőt, tehát felszabadultunk, vagy ki hogy közelíti meg, itt Debrecen is hatalmas károk voltak, tehát mind épületben, mind műtárban már cigarett begyújtottak, vagy a télvíz ideje volt 44 telén, tehát...
Nagyon nehéz helyzetben vagyok most jelen pillanatban, mert azt érzem, hogy még ebben a gyűjtemény témakörben is van rengeteg, és hát közben még alig beszéltünk arról, ami neked az életednek egy másik nagyon fontos pontja, és lehet, hogy ebbe csak belemarunk, és nem tudom, kicsikarhatom-e belőled, hogy egyszerre még visszahívhatunk-e, és az árverésekről még bővebben beszélgethetnénk-e.
Szerintem majd kerítünk rá alkalmat.
Ja, nagyon szuper, de azért mégiscsak annyiban, hogy szinte kertcsinálónak, én főleg debreceni vonatkozásban fogok most kérdezni tőled, hogy mikor volt az első árverés, amit te szerveztél, ezt erre így vissza tudsz gondolni?
2001-ben.
2001.
19 éves voltam.
19 éves voltál ekkor?
Az első saját.
Az egy szép nagy vállalás, 19 évesen egy...
Itt, amit a beszélgetésen én mondtam, hogy az első 2-3 aukció az messze nem úgy alakult merkantilisan, hogy én szerettem volna, csak akkor néha japán nyugtatott, hogy nyugalom, és akkor itt jön be az, hogy hinni abba, hogy ez jó lesz. De ő is úgy szerette ezt a részét is, tehát ő a maga csengésébe csak mondta, hogy nem kell, tehát elsőre, hogy is mondják, ha az első az ember a csillagot lehozza az égről, akkor már nincs mit elérni. Tehát mindig legyen valami cél, ja, és persze azért a realitások talaján. Tehát én is most, hogy is már nem tudok gyógyszergyárat venni, meg olajtanker vállalatot, tehát nem van asszisz vagyok, vagy stb. Tehát lépésről nyugodtan, reálisan, csak mellett, ami fontos, hogy kicsit ez ilyen időutazás, és hát azért vissza kell jönni mindig a jelenbe. Tehát a jelenbe kell élni, a múltat figyeli az ember, és hát bizakodóan tekinteni a jövőbe, lehetőség szerint jó szimatta, hogy mi jönhet még vajon.
És 2001-ben, amikor ebbe belekezdtél 19 évesen, mennyire volt Debrecenben hagyománya az árveréseknek? Legyen az könyv, vagy akár más is?
Minimális, meg tehát Debrecen most messze nem bántandó, tehát most meg nem, megint nem a magamra így a nagy tömjénezés, tehát azért szerintem nem sokan mondják el, hogy ennyi év alatt ennyi mindent fordított, hogy ezeket a debreceni dolgokat visszahozni, tehát legyen ez külföldre, vagy stb. Tehát most már városon belül jó pár dolgot volt, amit múzeumok megvettek, megyei könyvtár, református kollégium, tehát a merkantilis rész, meg jó párat én őrzök még mai napig, meg hát még jó darabig szerintem. Tehát itt nem igazán volt ennek hagyománya, és most én nem bántad a Debrecen, tehát ilyenkor mindig Petőfi Sándornak az úti levelek jut eszembe, hogy azt szerintem pont Arany Jánosnak ír, mert nem tudom, hallgatóknak mennyire van, tehát Arany János volt a Petőfi fián, a Petőfi Zoltánnak a keresztapja. Itt a Szent Anna utcában a ház, az emléktáblóval megkeresztelték. A Petőfi Zoltán meg kicsit ilyen duhaj volt, a Debrecenben is színészként is nyilvántartóan volt. Nem is az a lényeg, csak az apja a Petőfi Sándor a Telem Debrecen ciklusban, amikor itt volt Debrecen egy télen, hogy hát kedves Jánosom, sajnos itt többnyire szalona csomagolásra használják a könyvpapíros. Tehát ez így egy az egybe le van írva. Holott, mint tudjuk, Petőfi nagyon rajongott az Alföldért és a Hortobágyi Rónákért. Itt azért van egy kontraszt, ezt nem én mondtam, ezt Petőfi Sándor. Tudom mutatni a kötetet.
És hát a hagyományokról beszéltünk, hogy már mint az árveréses, hogy kíváncsi vagyok, hogy nem volt hagyománya, de akkor te ezt mégis, mint ahogy mondtad, előtte részt vettél néhányan, tehát hogy kitaláltad, vagy ez inkább szóljon kérdésként, kitaláltad-e, hogy akkor hogyan nézzen ki Debrecenben egy általad elképzelt árverés, és majd később hogyan nézzenek ki, ahogy ezek fejlődnek.
Tehát az előkészületek, mint mindenbe kell. Én is úgy igyekszek nem mintát követni, viszont mindennek, tehát az aukciónak legyen ez kép, tárgy, ingatlan, a gépjárű, mindenhol van a világ bármely táján, van egy váza, hogy zajlik. És azokon lehet finomítani, csinosítani, attól kicsit eltérni. A fő gerinc vonal az mindig ugyanaz. Viszont itt Debrecenben tényleg, tehát így Gamlius közi üzlet előző tulajdonosok csináltak négyet, ötöt, már úgy picit olyan kényszerből, nem is a legnagyobb szakmai színvonal, most én nem bántam őket, ez így sikerült. Készlegalább próbáltak valamit csinálni. És akkor utána én átvettem azt a stafétát, meg volt olyan parallel is csináltunk, és nem volt ez a gond, tehát Debrecenben azért nem százával tolongolnak egy ilyen aukción, ezt tudjuk. Viszont sikerült ezzel a idestől most már jó 20 éves munkával a nemzetközi antikvár térképre felhelyezni a város. Már most tényleg nagyon jó dolog, hogy BMW, az akúgyára kapcsolatos dolgok megosztanak a vélemények, tehát hogy gazdaság fejlődik. Hozzáteszem egyébként a ilyen szempontból, hogy tapasztalom, meg nem mondom, hogy napi szinten, de a konzultáció zajlik a városi múzeumok vezetőivel, meg van akivel napi szinten is, tehát próbálok erre figyelni, csak a klasszikus eset, hogy éppen mire milyen forrás van. Holott ez olyan, mint az idő, az a bizonyos nevezük nevén pénz, van, amikor kicsit kevés van belőle, van, amikor fogyó, de igazán akkor, amire akarom. És ez mind az időre, mind az anyagi forrásokra igaz.
ami nagyon érdekel, az az, hogy ha most arra gondolsz, hogy milyen egy árverés, amikor beszélgetünk éppen majd egy tavasz, ugye jelenleg 2024 elején beszélgetünk, bármikor is hallgasd ezt az epizódot, de hogy éppen előtt állunk, meg itt a kezemben tartok egyébként két, hogy hívják jól?
Katalógus.
Katalógus, köszönöm szépen, két katalógust a november és a decemberi alkalomról. Szóval, hogy ahogy most néz ki egy árverés, az olyan, mint amilyennek megálmodtad. Vagy olyan, mint amilyen szívesen részt vennél, vagy még van hová fejlődni.
Szakmailag meg felhozatabb, én úgy gondolom ez a részre, ez pont a két évvégi volt a november-december, ez a 2022-23, pont a 22-es volt, egy 25-dik, ott volt egy pár ilyen milliós darab is, ilyen komolyabb. Tehát tulajdonképpen itt azért úgy kell igazítani a dolgokat, hogy a mind a helyi, mind a országon, vagy országon kívüli közönségnek úgymond szép magyarosan tessen, hogy szokták mondani. Meg hát persze, amint mondtam, hogy ez nem az, hogy elmegyek a nagykerbe és hirtelen, akkor most kéne nekem két darab első kiadású Vörös Marti, egy dedikált Csokonai, egy, mit mondjak hirtelen, egy aláírt Dürer, tehát ez nem olyan, mik a lehetőségek, úgy mi van a tarsolyba, és akkor abból válogatva összerakni a katalógust. Fővárosban is látom, hogy nálunk is most több százan volt, akik interneten licitáltak. Tehát például tavaly is volt Szingapúrból vásárló.
Ezt akartam mondani, hogy ilyenkor nem csak Debrecenből gyűlnek össze az érdeklődők.
10-20-30 emberke jött el most is személyesen például. Tehát, de legtöbb fővárosi aukción is ilyen néhány tíz a személyes jelenlét. De
ilyenkor illik elmenni csak bámészkodni, vagy ilyenkor nem?
Mert ez, most... ez egy nyilvános rendezvény, tehát nekünk is például, meg mi nem is visszük ki a tételeket. Tehát például a fővárosban láttam, amikor hogy ilyen hasonló, ilyen sok 10 milliós felhozatal van, akkor.
Célna kesztyűs emberek nem állnak ott.
Nem erről. Tehát már amiatt is, hogy kiméljük a példányt, és akkor itt majd a technika az nagy segítség, hogy a projektoros kivetítése, jó minőségű fotót ki lehet vetíteni, nem sírnek a könyvek, kevesebb logisztika, stb. Stb. És a, megint más, mondjuk, mert a kis darabot, amit itt mutattam, hogy ezt így mondjuk 20 méteres hol semmit nem látnak, de szépen ki van vetítve, akkor látszódik. Tehát én egyébként mindig ilyen örök elégedetlen vagyok, azt a bátyám szoktam mondani, hogy most mi a gondolom megint, de mondom, hogy még ez, még az, még az. Tehát, hogy ismerem, tehát, hogy nem ülni kell a létező vagy nem létező babírok, hanem mindig úgy egy picit finomítani, csak itt jön, hogy lépésről lépésre. Tehát egyszerre mindent nem lehet magyarul.
És bocs, mivel én még nem vettem részt egy ilyenen, te vagy az, aki a kalapácsot kezeli, vagy itt van-e kalapács?
Nem, én vezettem már nagyon régen, azt hiszem, a második, harmadikat már én vezettem. Ez egy olyan 400, általában ilyen 400, 450, 350 tétel van, ez egy olyan 2-3 órás.
Azt akarom mondani, milyen gyorsan pörög le, mert hát ugye ez a katalógus is elég
vastag. Attól függ, tehát, hogy most egy indulóár most megvan állapítva, tehát vannak ilyen 5-10 éves indulóár, tehát volt például, mint a Szent Skarabeusz, egy ilyen erotikus regény 30-as jövő, ez egy magyar nyelvű.
Keresem.
Tehát az például 10 000-ről 160 000-ért kelt el most decemberbe, de azért, mert 3-4-en adtak rá erőteljes vétét, tehát kb. Ez egy ilyen 1 perc se volt, hogy 10 000 módosult a kikiáltásjára, 160 000, és akkor internet, mindenki nem licitált már senki.
Kész. Hogy ugrott rögtön egyet, hogy valaki...
Ugrott egy 16-szorosára, tehát már előtte volt, aki vételmegbízást adott, tehát azt hiszem, hogy 300 000 volt a legnagyobb vételi, és akkor olyan 80-150, és akkor mindig így a lépcsők mennek a licit szerint. Tehát van tétel, amire többen is adnak előzetes ajánlatot, és mindig a legmagasabb ajánlat marad bent. Tehát valaki a 10-esért, valaki 20-ért, akkor a lépcső ott 11, tehát 11-esért jár, valaki esetleg rálicitál, és akkor úgy megy tovább. És addig az összegig tartjuk, amíg a megbízó jelezte.
Ilyenkor te együtt izgulsz, mert más részt venni gondolom ott azon a részen, amikor licitálni kell, meg más az, amikor mondjuk szervezői oldalról van ott az ember.
Természetesen egy, mint a színész, egy nem is, hogy lámpaláz, egy adrenalin fröccse, de van az emberre, mert az nem 2 perc munkája dől el 3 óra alatt. Ha összességében nézzük, akkor mondjuk egy ilyennek mondjuk 1-2 hónap, vagy 1 hónap kb. Úgy effektíve benne van a felkutatás, utána nézés, feldolgozás, leírás, és még sorolhatnám, tehát a logisztika, meg az utómunkák, tehát a fizetések, számlázások, stb. Tehát egy jó hónapnak a munkája dől el 3 óra alatt.
Elég izgalmasan hangzik. Na azért, mert hogy itt megbeszéltük, hogy folyt na köv. Erről a világról még folyt köv, egy-két befejező kérdést, ha megengedsz, de tényleg, így csak inkább rólad, hogy van-e olyan szerete az életednek, amit nem a könyv tesz ki, vagy könyvek tesznek ki? Tehát, hogy szeretsz-e mással foglalkozni? Mi az, amivel szeretsz, ha megszabad kérdezni?
Így jön, mert sajnálatos, hogy egy nap csak 24 óra.
Hát igen.
Tehát egy ilyen 72-48 órás napokban.
Az jó lenne neked, igen.
Tehát mondjuk pont például most nem az, hogy most is sajnálhatni magam, tehát a OSTN 23 volt, tehát nem volt az, hogy mondjuk egybe egy 5 napra egy kis szabi, mert én mondjuk nagy rajongója vagyok például a Jóntengeri Szigetvilágnak, mert 10 éve nyaranta járok, mert most a tavaly nyár sajnos vissza, vagy ez kimaradt. És ott tényleg úgy vagyok vele, hogy árértékarányban, tehát most nem bántandónál lassan a Balaton sokkal-sokkal költségesebb szerintem.
Hát ezen nincs mit bántani, ez tényleg
így van. Most nem bántandó a Balaton, semmi bajom, nagyon szeretem a Magyar-tengert is, csak ez egy másik történet. És, tehát ott teljesen más is, ha már a régi darabok egy kicsit, tehát onnan ez például a Zakynthos nagy kedvencem meg Kefalónia, mert a szomszéd sziget Ithaka, ami Odüsszeusz királysága, tehát az Odüsszeusz visszaköszön. Tehát, és vannak részek, amit tényleg, mintha az ókorba sétálnánk, ilyen érintetlen. Sajnálatos, én már 2004 óta, vagy hogy így járunk, tehát most lassan 20 éve, felkapott lett ez a sziget, és a Korfu krétát jobban ismerik az emberek. Uh-huh. Egyébként Korfu is északra van tőle, egy olyan 30 kilométerről emlékszem. Korfu, ez a 7 sziget, ez a Jón-tenger is. Tehát ez az egyik nagy szerem Görögország, mint Byronnak volt. Annak idején mondjuk én annyira nem merő részt is vett, akkor a görög szabadsághoz, és ott is meg is halt, tehát azért ennyire nem. Tehát tényleg ez az ókori Görögország, meg ókori Róma, az nagy kedvenc, meg tehát most már repülővel szerencsés módon Debrecenből is van, tehát másfél-két óra alatt ott vagyunk.
Igen.
Ugyanígy a Korfu, tehát ez egy rendkívül kényelmes dolog, és szerintem árérték arányban még mindig rendben van.
Meg tehát utazni szeretsz akkor ezek szerint.
Ha van idő rá, és akkor tényleg, hogy is szoktál mondani, tehát megint minden nagyképűség nélkül, hogy nem rossz dolog az, hogyha az ember tényleg dolgozik, megvan a gyümölcse, legyen ez gazdaságilag is, csak legyen ideje élvezni. Na és akkor ezzel vagyok úgy általában bajban.
Ez egy fontos tanítás.
De egy fontos dolog, meg most, amikor az elmúlt ilyen 2-3 évnek a gazdasági viszonyát így látjuk, tehát nem csak Magyarország, hanem több felé is látszik, azért úgy észnél kell lenni. Különösen, amikor megvannak a havi kifizetnivalók, tehát itt nálam egy hónap, mert nekem is mondjuk, vállalkozó, örül. Nem mondom, gyerekek, hónap így kezdődik, hogy ennyit kell kifizetni. És lehet jó hónap lesz, lehet gyenge hónap lesz.
Izgalmas így betekinteni az életedbe. Debrecenhez milyen kapcsolatot fűződik most, mert azt megbeszéltük, hogy hát maradtál meg, hogy egyébként lokálpatriotizmus, hogyha foglalhatom így össze, de hogy vannak kedvenc részei a városnak számodra, mi az, ahol mondjuk azt mondod, hogy na nekem ez a színtiszta, vegytiszta Debrecen.
Az óváros, meg a, tehát a nagy templom az egyik ikonikus épülete, tehát az nemzeti emlékhely, az a környéke, tehát a Parsatő, a kollégium, tehát az ikonikus. Most meg nem ilyen nagy képviselő, tehát a Simonyi utat nem tudom mennyire ismerik a kedves hallgatók, tehát ott például egy ilyen nyári villanegyedek voltak, hogy megyünk ki a Pálma étterem, a gyalogezred emlékmű, tehát a villamos, hogy visz ki minket az egyetem felé. Szerencsésebb helyet, hogy a Nagyerdő környékén lakok, és akkor például a Nagyerdőt azt tényleg most politikától függetlenül ez egy nagyon jó dolog volt, hogy végre bekerítették és rendbe rakták egy olyan 6-8 éve, őriztetik, stb. Egy jó kis rekreációs részett a stadion környéke. Jó, közel van, meg tényleg szó szerint átsétál az ember, de kényelmes dolog. Tehát több része tetszik, és tényleg van egy változatosság. Tehát néha van, hogy felkapaszkodok a 13-as buszra, és akkor ez a Mátyás király urába kipallog, és akkor kicsit sétálni, az is egy nagyon szép. Itt van, kevesen ismerik mindenki, hogy hú, nagy erdő, meg esetleg menjünk ki a Vekerihez, az is egy szép rész. De nagyon jók a régi óvárosi utcák, tehát az Ötvös, Pereces, sorolhatnám a Maróti. Nagyon sok régi civis ház még ott van, illetve hát itt a város központban is ezek még tetten érhetők, ami megmaradt belőle. Tehát nagyon sok minden van, meg nagyon sok minden lehetne dolgozni. Pont itt a Viktor, aki most távolodott egy másik elfoglaltság miatt, tehát ők is, amit kiadtak a debreceni civis házak, szerintem egy nagyon jó értékmentő munka volt, mert némelyik helyen már utána le is bontották sajátos módon a házat. Fejlődni kell, menni kell előre, de nem minden áron.
És a végére akkor legyen ez egy kicsikart, én legalábbis bízom benne, hogy az én részemről most kicsikarás, de hogy a te részedről hát, ha lelkesen tudsz erre igen mondani, hogy találkozunk egy második részben is, és hát, hogy itt szól-e akár feléd is a kérdés, hogy ha Péter felé lenne egy kérdés, akkor juttasd el hozzánk bátran a Debrecen podcast@gmail.com-ra. Nyilván bármit lehet kérdezni, aztán majd Péter eldönt, hogy mire válaszol szívesen. Ez szerintem egy szuper lehetőség lenne, meg én lehet, hogy felhoznám azt, hogy mit szólnál a következő alkalommal, amikor neked is jó, és találunk rá erre alkalmat, akkor azon túl, hogy még az árverések világába így beletekintenénk, én lehet, hogy megkérnélek, hogy nem kell fizikálisan hozni, de hogy mondjuk egy top 5, top 10 Debrecenhez kötődő könyvet, vagy gyűjt teményt együtt átbeszélnénk, hogy az miért különleges, vagy...
Megoldható, mert pont most így tényleg nem beszéltünk össze, pont most van folyamatban egy ilyen már egy felső kérés, hogy amit csak Debrecen és Hajdúság a kuráns darabok, mint a révész, egy jegyzék összeállítás, ez nem aukciós jegyzék lesz, ez egy ajánló jegyzék, ez folyamatban, és ott egészen a 1680-as évektől a 20-as, tehát mint a dedikált Kenézi Gyuláig és Megyesi Ferencig bezárólag egy olyan 50-70 tételes Debrecen felhozó, pont most készül. Na. Gyöngyhímzések, stb.
Hát ha ebből a jegyzékből egy 5-10-et tudsz nekünk hozni, amiről így elbeszélgethetnénk, akkor az még szuper lenne.
Prezentáljuk.
Jaj, de jó, nagyon szuper. Péter, hálás vagyok neked. A te csillogó szemeiden túl én remélem, hogy csak az én csillogó szemeim látszottak jobban így a mikrofonon keresztül. Meg hát ugyanúgy egyébként Viktor is, meg remélem a tiéd is. Úgyhogy találkozunk a következő Debrecen podcast epizódban. Keres magadnak még olyat, amit hallgathatnál, akár a nagy erdőn sétálva is, akár egy jó könyvolvasás mellett, bár ott elég nehéz podcastet hallgatni. Viszont nagyon örülünk, hogy végighallgattad ezt az epizódot, és ha kérdezik, kérdésed lenne, akkor a debrecenpodcast@gmail.com-on felteheted. Addig is csodás napok Debrecenben. Isten áldjon!